can't stop the, I can't stop the feeling. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. I feel like a good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Stop. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. Ain't nobody leaving soon, so keep dancing.
FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
Hajrá! Hajrá, magyarok, jó reggelt kívánunk! Van hang. vágom. Jó reggelt kívánok, igen, most már hallom
saját
magamat.
Csodálatos hangom
is van, szuper. Jó reggelt kívánok, 7 óra, 7 perc van, méghozzá július 3-án 2026-ban. Vannak koránkelők, és még koránkelőbbek, ha szabad így fogalmazom. Például a mi drága Bene Fering, szia Feri, talán órák óta itt vagy.
Jó reggelt, szia Zsuzsi.
Igen, hiszen zajlik egy valami labdarúgó világbajnokság féle, vagy micsoda?
Igen, alakulgatás. Ne Amerikában rendezzék.
Ugye, legközelebb, illetve rendezték már ott úgy, hogy akkor még ugye jobban az európai kontinenshez alakították ugye a kezdési időpontokat, most ez láthatóan egyáltalán nem érdekel senkit, tehát mondhatnám kifejezetten. Nyilván az a kontinens és az a mondjuk televíziós prime time leginkább, ami a fontos. Hát minden esetre biztos, hogy most már élesedik minden, és ugye tegnap tegnapról már a Villadora 3 nagyon fontos mérkőzés sorsa is eldőlt, és erről muszáj egy pár mondatot mondanunk, hiszen azt gondolom, hogy egyrészt az is nagy kérdés volt, hogy nő az európai csapatok arányának, vagy az európai csapatok részvételének aránya a legjobb 16 között, vagy pedig adott esetben másképp alakul ez a dolog. Ugye itt volt olyan mérkőzés, kettő is, ahol egyértelmű volt, hogy európai csapat kerül tovább. A legfrissebben is valóban európai győzedelmeskedés történt. Ugye a Spanyolország-Ausztria mérkőzés, ami 3-0-át hozott, sokak szerint egy simának várt mérkőzés volt, ez sima is lett, nem Feri?
Igen, kétségtelen, és a spanyol válogatott érdekes, szóval sokan azt mondták, hogy úgy működik, mint egy jó dízelmotor, hogy olyan lassan indul be, nehézkesen, de aztán szépen lassan egyre erősebb. Csak tényleg halka jegyzem meg, mert azért Franciaországot tartják a legnagyobb esélyesnek, aztán Argentinát, de a spanyol válogatott pontosan azt az utat járja be, amit egy ilyen nagy tornán kell, hogy nem az elején égetett ki magad, hanem mérkőzésről mérkőzésre egyre jobb teljesítmény nyújt.
Igen, ebben lehet valami, hogy ők, ahogy mondod, ők azt a mintázatot viszik végig, ami egy ilyen torna megnyeréséhez kell. Hát ez majd ki fog derülni, de az is lehet, hogy például a franciák azok ezt a hőfokot képesek lesznek a világbajnokság végéig tartani, hiszen olyan elképesztő keretük van, de hát ezt majd meglátjuk. Ugye a másik nagy kérdés volt, nagyon sokak szerint a legkétesélyesebb, bizonytalanabb kimenetelő összecsapásnak ígérkezett itt a 32 között a Portugália-Horvátország mérkőzés, ami aztán 2-1-es portugál győzelmet hozott. Én a portugálokra tippeltem, annak ellenére tudom, hogy a horvátok ugye micsoda elképesztő küzdő nemzet, és ugye az elmúlt két világbajnokság érmeseiről beszélünk. Meglepő ezen végül, hogy így alakult, és én megmondom őszintén, annak is örülök, hogy a sokak által még mindig lesajnált Cristiano Ronaldo gyakorlatilag megint csak oroszlán részt vállalt, úgy is, hogy volt egy meg nem adott gólja ezen a mérkőzésen.
Igen, bár én is úgy gondolom, egy fordulatos találkozó volt, de én is úgy éreztem, hogy a portugál válogatott egy szűk, szoros csatában győzedelmeskedni fog. Ez így is lett, de ugyanakkor Perisic góljával Horvátország vezetett, tehát ezért is ez külön emeli az érdemét a portugál válogatottnak, hogy tudott fordítani. Igen, Ronaldo egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, akár hosszabb témát is megérdemelne, hiszen többek szerint már Gonzalo Ramosszal talán még jobb lenne a portugál válogatott, de valahogy Cristiano Ronaldónak a múltja, a világsztársága és az egója, amik bent tartja a csapatban, ez egy nagy kérdés, hogy nélküle jobb lenne a válogatott, vagy vele jobb.
Hát azért most is hozzájárult ennek a győzelemnek a megszerzéséhez,
igen,
nem?
Igen, kétségtelen 11-est is be kell rúgni, meg azért győzelemre vezette a csapatát, de azért nagyon kíváncsi lennék, hogy többet veszel a csapattól, vagy többet ad hozzá? Ez egy nagyon komoly szakmai
kérdés. Hát ezt ugye csak akkor tudjuk meg, hogy ha játszik, illetve ha nem játszik. Ugye ez maximum így tesztelhető le, jelen pillanatban még játszik, és úgy tűnik, hogy hozza az eredményeket, és akkor még egy gyors eredményhirdetés, hiszen ugye alig pár perccel ezelőtt ért véget az a mérkőzés, amelynek a szakkommentátoraként is dolgoztál, ugye a Svájc-Algéria összecsapás ismét európai továbbjutást hozott. Svájc 2-0-ra győzött, és ahhoz képest egyébként, hogy nagyon sokak szerint azért ez a Svájc nem az a Svájc, amit láthattunk egy pár évvel ezelőtt, tehát sem erőben, sem játék mondjuk így felfogásban, de Murat Yakin azért csak összerakta ezt a csapatot valahogy, és Algériának valójában komoly esélye nem volt ezen a mérkőzésen szerintem.
Ez pontosan így van, annak ellenére, hogy labdavirtoklási fölényre tettek szert, de nem volt hatékony a támadó játékuk, ráadásul a svájciak tényleg a klasszikus svájci hagyományokat a 30-as, 40-es, 50-es évek svájci reteszét hozták elő. Nagyon-nagyon komoly védekezés nyújtottak, nagyon szervezett csapatjátékot, és előre játékban pedig volt egy Manzambiuk és egy Embolójuk, akik rendkívül éles fegyverként bizonyultak támadójáték szempontjából. Ugyanakkor Freuler és Saka egyértelműen mutatta középpás dominanciát, tehát minden tekintetben jobb volt Svájc, taktikailag is és kvalitások tekintetében is.
Na, ennyit most egyelőre a labdarúgó világbajnokságról, mert azért az élet a világ többi kontinensén, többi sportágában sem áll meg. Olyannyira nem áll meg például, hogy szerintem nagyon jó hír, tegnap sikerült Szabó Álmossal egy hosszú beszélgetést folytatnom. Itt a Nemzeti Sportrádióban is hallható volt, a Nemzeti Sport is megírta, akitől megtudtuk, azt szerintem azt a fontos kérdést, hogy a közelgő úszó Európa-bajnokságon indul Milák Kristóf, ugye ezek mindig ilyen nagy kérdések Kristóffal kapcsolatosan, hogy mit lehet tudni, és most első kézből az ő felkészítőmesterétől tudtuk meg, hogy indul, tehát ugye nyilván úszó idény is van, meg vízesportos idény is van, és még sok minden egyéb van, és akkor térjünk rá arra, amivel ezt az órát mindenképpen szeretnénk megtölteni, hogy a magyar csapat, most mindenki kapaszkodjon, jó? És kérjük szépen majd az ezzel kapcsolatos nyugodtan meglepődő emojikkal tarkított SMS-ek érkezését is. 48 arany, 24 ezüst és 23 bronzérmet szerzett, összesen tehát 95 éremmel zárt a hollandiai Arnhemben megrendezett szervát ültetettek és művesek kezeltek Európa játékán, és ezzel a nemzetek versenyében a negyedik helyen végzett. Ráadásul sportdiplomáciai szempontból is jelentős magyar sikerrel zárult ez az esemény, hiszen Gyurko Alexandert egyhangú szavazásra választották meg az Európai Szervát ültetettek és művesek kezeltek sportszövetsége elnökének. Úgyhogy elnök asszony van itt velünk, és természetesen Mezei Gergő, mind a kettőtöket újra nagy szeretettel köszöntünk itt a stúdióban, hiszen már nem első ízben jártak itt nálunk.
Köszönjük, jó reggelt!
Szépen, jó reggelt, sziasztok!
Egy kicsit még azért menjünk vissza a focihoz. Nézitek, volt időtök figyelni a labdarúgó világbajnokságot? Tehát,
nem tudom, én egészen őszintén megmondom, hogy nem.
Nem? Oké. Okay.
Hát ugye 90-valány érem között nem tudom.
Már dolgunkon
rásunk. És akkor fogod nézni mostantól, most már nem vagy annyira elfoglalt.
Hát hétvégén már versenyzek.
Aha, jaj,
akkor... A Mátrában, úgyhogy ha a csapattal nézzük.
Csak éjfélkor is, meg 3 óra 30-kor.
Jó, most szerintem felhúzom az ébresztőt, és akkor vagy fölhívsz, hogy akkor most kezdődik a meccs, és akkor nézem
vele. Vigyázz, mert tényleg fölhívlak. Megszerzem.
Szandi?
Hát így, hogy éjszaka vannak a mérkőzések, így nem. De viszont múlt héten, hogy kapcsolódjak egy kicsit az eseményhez, tök jó volt látni, amikor a nemzetek együtt nézték a focit, és akkor mondjuk két csapat játszott, és akkor mind a két csapatból voltak szurkolók, és akkor...
Ja, a ti esemény.
Igen, és akkor tök jó volt.
Szóval akkor nyilvánvalóan akkor a ti eseményetek sem maradt labdarúgó világbajnokság mentes, ha jól értem.
Nem, sőt a szállodában egy hatalmas kivetítőt is felszereltek, és akkor ott tudták nézni az érdeklődők.
És mennyire mozogtak együtt ilyenkor az eseményekkel? Tehát mert akkor nyilván ilyenkor az ember elfelejti a saját sportolói mi voltát, és rögtön átmegy szurkolóba, nem?
Valahogy a csapattagjok tudták, hogy ha verseny van másnap, akkor nem árt időben lefeküdni, aludni, hogy másnap frissen, üdén kezdhessék a napot, de ha végeztek a versenyekkel, akkor ők is csatlakoztak az esti foci nézéshez.
Na tessék, hát szerintem mindenhol is ott vagytok természetesen.
Hát nyilván a labdarúgás azért ez egy világszinten a legismertebb és nézettebb sportág azért.
Jut eszembe, nálatok van? Ezeken a világeseményeken?
A Szervát ültetettek világjátékán van a kispályás foci, a 6-6 ellen, illetve most szeptemberben lesz a foci világkupa,
igen.
De magyar csapat nem indul.
Aha, nincs meg a csapat? Tehát kellene, vagy esetleg ebben a sportágban is kicsit a Szervát ültetettek között találni olyanokat, akik szívesen vennének részt akár a kispályás fociban?
Akik lelkesek lennének, olyanok vannak, de hogy mennyire kitartóak, azt már ugye több csapatsporton is láthattuk, mert az egyetlen csapatsport, amiben edzés is van, és amit rendszeresen látogatnak, az a röplabda, úgyhogy a foci az még egy kicsit várat magára.
Érdekes dolog ez, mert természetesen nem betegség alapján szeretnék párhuzamot húzni, félre ne értse senki, de például ugye a cukorbeteg labdarúgó válogatott, aminek Hevesi Tamás a mestere, nagyon régóta, ők azért egy nagyon aktív, jól szervezett, és hát minőségében is nagyon magas színvonalú játékot játszanak, többször voltak már Európa bajnokok, ugye? De nem tudom, Feli, te biztos ismerik
őket. Így van, hogyne, többeket ismerem. Egy nagyon-nagyon jó szervezett csapat, és már nagy hagyománya van.
Lehet, egy jó edző kéne hozzátok, aki esetleg összeverbuvál a Szervát ültetettek és művesek ezertek között is egy jó foci csapatot. Jó, szóval létezik akkor ez a történet, itt ezek szerint az Európa játékokon nem. Ugye ennek is van egy váltakozása, beszéltek egy kicsit erről nekünk, hogy egyik évben világjátékok, másik évben Európa játékok, vagy hogy szokott ez lenni?
Igen, ez pontosan így van. Ugye most 2026 van, tehát páros évben mindig Európa-bajnokságot rendeznek, és a páratlétben pedig a világbajnokságban. Ugye tavaly volt a jubileumi 25. világbajnokságunk, ami ugye azt jelenti, hogy már 50 évre tekint vissza az ez olyan. A szervezetültetett Európa és világjátékok. És egyébként a magyar csapat az minden évben, amióta képviseli magát, azóta azért elég stabilan hozza ezt a dobogós körüli helyezést, vagy legalábbis a top 10-ben szoktunk szerepelni. Minden ugye Árhemben volt ez a játékok. Nagyon-nagyon szép volt egyébként a környék. Én jó országúti kerékpárosként és atlétaként utaztam ki, és nagyon meglepett az a kerékpáros kultúra, ami ott fogadott. Persze,
Hollandiában azért ez nem meglepetés, csak talán nekünk szokatlan,
hallottam,
nem?
Hallottam persze már róla, de egészen elképesztett, amit ott találtam, és ott láttam. Tehát olyan, hogy például, hogyha mondjuk tegyük föl, elmennénk a Bükkbe vagy a Mátrába, és azt képzeljétek el, csak ott nincs ugye hegy, de hogy olyan több száz hektáros erdőkben mentek hibátlan minőségű kerékpáros utak, és mellette csak egy földút volt. Tehát, hogy nem az autóknak volt az elsőbség, vagy nekik volt kialakítva ez a lehetőség,
hanem kifejezetten a kerékpárosoknak,
és most ez nagyon jól is jött, mert ott is nagy kánikula volt, sajnos ez a versenyekre is rányomt egy kicsit a bélyegét, erről majd később beszéltünk.
Úristen, akkor nem 95 érmet szereztetek volna, hanem 195.
Sajnos az atléták teljes mértékben nem tudtak elindulni, uh-huh. és sok olyan sportolónk volt, aki hiába jött ki ugye a bajnokságra, nem tudott rajthoz állni. Egyébként ez egy nagyon érdekes szituáció. Egész évben készülsz egy versenyre, és egy-két nappal előtte kiderül, hogy hát akkor úgy tűnik, hogy nem fogsz tudni elindulni, mert ugye a holland szabályozás az annyira szigorú ilyen szempontból, hogy nem engedte meg azt, hogy megrendezzék az atlétikai napokat a kánikulában.
De akkor erre egy kicsit térjünk ki, mert ugye ezt ne felejtsük el, hogy itt valóban ugye szervát ültetett, illetve művesre kezelt emberek sportversenyéről beszélünk, és ezek szerint akkor magának a lokális, tehát az ország belső szabályozásának a kritériuma is meghatározza azt, hogy mit lehet, mikor lehet, ki milyen állapotban indul, hát nem tudom, ilyenkor készülnek mérések, vagy csak a külső tényezőket figyelik, hogy hány fok van, milyen páratartalom, stb.?
Az idei az azért volt tényleg ilyen különleges helyzet, mert ilyen meleg Hollandia történetében még soha nem volt.
Tehát ott is meleg rekordok döltek
igen,
meg.
És a vörös riasztást rendelték el, ami azt jelentette, hogy se beltéren, se kültéren nem tarthattak semmilyen sporteseményt. Aha. És hát persze milyen a magyar, már kínáltuk 76 féle más lehetőséggel, hogy felkelünk reggel korán, megszervezzük, megoldjuk, csak hát hadd induljanak el az atlétáink is. Viszont tényleg olyan szigorú a szabályozás, hogy éjszaka se engedtek ki minket a szálloda teraszára, mert hogy annyira komolyan veszik ezeket.
És tényleg brutális volt a meleg? Tehát érzetre nagyon kemény volt? Vagy azért, aki itt Magyarországon edződött, és azt már ismert ilyet?
Nekünk annyira nem volt szerintem meglepő, vagy hát nem ért minket olyan váratlanul, mint a hollandokat. Igen. Hát tőlük minden második mondat az volt, hogy fú, nagyon meleg van. És a különböző csapat megbeszéléseken is, vagy csapatvezetői megbeszéléseken is szerintem a legelsőn 15 perc volt, vagy 15 percig arról beszéltek, hogy a különböző riasztásokat kell majd figyelni a héten, mert nagyon meleg lesz. Mondom, tök érdekes, de hogy ez így nálunk nem probléma, mert megoldunk mindent, de náluk ugye központilag olyan szigorú a szabályozás, hogy nem lehetett megtartani a versenyeket. És tényleg pont az a legrosszabb, hogy 3 nap volt vörös riasztás, pont a 2 nap atlétika beleesett, meg még a 3. a vasárnap, úgyhogy hát szegény atlétáink majd jövőre bizonyíthatnak remélhetőleg.
Ilyenkor, amikor a kontinentális év van, ugye, tehát a páros év, akkor ez azt jelenti, hogy a többi kontinens is megtartja a saját ugyanilyen típusú rendezvényét? Meg gondolom, amikor világjátékok van, akkor azért értelemszerűen mindenhonnan érkeznek szervát ültetett és művesre kezelt sportolók, és amikor nálunk európai játékok van, akkor van ázsiai játékok, meg afrikai, meg tudom én, amerikai?
Sokkal inkább országon belül szokott lenni, de az ugyanígy megvan Európában is, hogy az egyes országok egy 4-5 napos ilyen hazai bajnokságot rendeznek, viszont pont, hogy mentünk Arnhembe, előtte egy héttel az amerikai bajnokság zajlott, hát ugye a létszámot illetően is szerintem vagy egy 1500-an biztos voltak, ha nem többen.
Azt a mindenét. Ez egyébként nehezen lehet, tehát hogy így, ezek nagyon komoly számok, igen. bármilyen eseménynél, tehát bármilyen...
A British Games is nagyon erős egyébként, ugye ők is már sok-sok éve megrendezik minden évben. Nekik általában a világbajnokság előtt ez egy válogató verseny, az utolsó fő válogató versenyünk. Most idén az Európa bajnokság után fogják megrendezni. És ugye többen elgondolkodtunk, mivel hogy nem sikerült az atlétáknak elindulni, hogy megpróbálunk kimenni, és akkor ott megmérhetni magunkat. Sőt, ugye a Magyar Szeretetek Szövetségének lett egy ötlete még kint a játékokon, hogy nekünk pedig Győrben lesz a országos bajnokságunk, és hogy az atlétáknak nemzetközileg nyitottá teszik.
Aha, tehát, hogy legyen nekik egy lehetőség.
Jönni, és akkor mégiscsak együtt tudjunk versenyezni nemzetek egymással kicserélődve. Úgyhogy ez egy új izgalmas dolog most.
Igen, mert ugye júliusban Győrben rendezzük meg az életmódtábort, meg a magyar bajnokságokat, és akkor különböző sportágakban jöhetnek az érdeklődők, illetve ezekben a sportágokban magyar bajnokságokat is rendezünk, de így, hogy az atléták nem tudtak versenyezni, így akkor felajánljuk nekik, hogy vasárnap akkor szeretettel várjuk őket.
Akkor csináltok nekik egy open versenyt, ahol akik is van. Szerintetek lesz érdeklődés? Pont azért megmondom, nagyon sok csalódott atléta hagyta el Hollandiát most az Európa
játékok. Én sokkal beszéltem után a záró este, amikor ezt már kezdett körvonalazódni sok versenytársammal, és ugye a lányokkal is, akikkel egy rendszeres a kapcsolat, és kicserélődünk, és nagyon-nagyon tetszett nekik az ötlet, és lelkesen várják a megkeresésünket, hogy akkor hogyan lehet ezt megoldani.
Egyébként mennyit készül egy versenyző egy ilyen Európa játékokra? Tehát, hogy ugyanúgy fel kell építeni a szezont gyakorlatilag, mint bármilyen más versenysportban, nyilván alapozás, és a többi specifikus versenyszámkészülés, Gergő?
Hát
országúti kerékpár, illetve atlétika.
Igen, tehát januárban én elkezdtem a felkészülést, persze már decemberben is van egy ilyen előfelkészülés, ugye. Januárban kezdtem el intézni a felkészülést, ugye idéntől egy nagy lehetőséget kaptam, egyébként az Amateurs Bike Team United Shippingben tekerek, és voltam a para kerékpárosokkal is edzőtáborozni melegégőben Spanyolországban, tehát ez már februártól elég intenzíven zajlik, és azért a napi egy kötője két edzés az működik, és szükséges ahhoz, hogy az ember labdába tudjon rúgni, ugye nemzetközi mezőnyben. És mi több, ugye a tavaly világbajnokot szerettem volna megverni országúti kerékpáros mezőnyversenyben.
Az igen.
Mert hogy jött egy új srác, egy német, és akkor nem számítottam rá a befutónát tavaly. Kicsit ügyetlen voltam ilyen szempontból, meg elég ideges is volt tavaly a befutónk a világbajnokságon, és hát idén mindenképpen szerettem volna megverni, hogy tudja, hogy...
Hány kilométeres az a tény?
Nekünk a mezőnyverseny az 30 kilométer egyébként. És most idén egy rendkívül technikás pályára vitték a versenyt, egy másfél kilométeres, speciálisan országúti kerékpáros versenyeknek tervezett pályán versenyeztünk. A másfél kilométerben 7 kanyar volt, ami azt jelenti, hogy a 30 kilométer az 20 kör, 140 kanyarral. Nem mondtam, mert ugye én folyamatosan ugye az top 1-ért megyek, és minden kanyart figyelni kellett, tehát nagyon technikás volt.
Egy Forma 1-es verseny.
Gyakorlatilag igen, és speciálisan is készültem erre, mikor már tudtam, hogy egy ilyen pályán fogunk versenyezni, hogy minél inkább fejleszteni a kanyartechnikámat, a kigyorsításokat, ugye arra is külön készültem.
És én a versenyen találkozol először ezzel a pályával, vagy van lehetőség gyakorolni?
Ki tudtunk menni előtte, előtte levonó napon volt lehetőség kipróbálni, illetve hát Straván fönt volt a szegmens, és akkor az alapján az ember meg tudta nézni, hogy milyen. Érdemes ezeket mindig előtt azért bejárni. Itt nem kell nagy távolságot bejárni, mert másfél kilométer volt egy kör. Úgyhogy 10 percet mentem mindjárt 3-at. És akkor a verseny alatt pedig mindig egyre szoktam meg a kanyarokat, és főleg az utolsó kanyat, ami a célegyenes ráfolytó volt, azt próbáltam mindig egy nagyon teljes.
Én mondod lenni ilyenkor magadban, mint a rallisok, hogy hármas szűk bal, ilyenek vagy csak?
Próbálgattam egyébként az íveket, egy kanyat elrontottam, leért a pedálom, annyira betöntöttem
a szimit. Jézusom!
Én meg is lepődtem, hogy mi volt, tudtam, hogy mi volt, csak így néztek a többiek is, hogy most mi van, ezt szerencsére megfogtam a biciklit. És tényleg volt olyan kanyar a célegyenes ráfordító, ott olyan szűken kellett berakni, és olyan nagy tempóval a biciklit, hogy én azt vártam, hogy mikor csúszik el a gumim. Egyébként pont most teszelek egyik nagy márkának egy új gumiát, nagyon-nagyon nagyok az elvárások ezzel szembe, és tényleg hozza azt, hogy mérföldekkel jobb, mint az összes eddigi.
És ott is van slick megeső gumi, ilyesmi?
Van lehetőség ilyenre, van időfutamra külön gumi, igen, és ezek egyébként olyan árban mennek, mint egy autógumi.
Azt a minden.
Tehát, hogy nagyon komoly
zsebben volt. Nagyon a technikai részletek a fiatalok. Na, figyeljetek csak, mert nagyon érdekes valóban, hogy milyen mélységig merül el valaki egy ilyen világeseményre való felkészülésben, de azért ne felejtsük el, ugye, hogy a Mai Transplantár Gyulkó Alexandra és a Vese Transplantár Horváth Mezei Gergő a vendégünk, akik egészen fantasztikusan szerepeltek a magyar csapattal együtt. Most ugye a legutóbbi hollandiai szervát ültetettek és művesek kezeltek Európa játékán, hiszen 95 éremmel jöttek haza a mieink. Majd ennek a részleteiről is beszélünk rövidesen, most jönnek a hírek és veletek folytatjuk.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Spanyolország, Portugália és Svájc is 8. döntős alapdarúgó VB-n. A kormány bevezeti a 100 000 forintos iskolai támogatást, többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
8. döntőbe jutott a spanyol válogatott a labdarúgó világbajnokságon, miután a legjobb 32 között játszott mérkőzésen 3-0-ra győzött Ausztria ellen. A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat Torontóban. Egy lépéssel tehát közelebb került pályafutása egyetlen hiányzó címéhez, a VB trófeához Cristiano Ronaldo. Svájc pedig magabiztos játékkal 2-0-ra bizonyult jobbnak Algériával szemben, és került a legjobb 16 közé. Rajthoza áll az augusztusi Európa-bajnokságon Milák Kristóf. Ezt az úszó edzője Szabó Álmos árult el a Nemzeti Sport Rádiónak. A Honvéd kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok versenyzője egyre jobb formában van. 4 napja Rómában 50 méter gyorsan döntött országos csúcsot. Arról egyelőre nem született döntés, hogy az EB-n milyen távokon úszik majd Milák. Szoros mérkőzésen 12-11-re kikapott a magyar női vízilabda válogatott Hollandiától a Hajós Alfréd sportuszodában rendezett felkészülési mérkőzésen. A magyar csapat legeredményesebb játékosa a 4 gólig jutó Hajdú Kata volt. Keszthelyi Rita 380. alkalommal szerepelt a válogatottban. Ezzel beállította Stieber Mercedes rekordját.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csomásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. Idehaza csak nem 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forint iskola kezdési támogatást, jelentette be szintén a kormányfő. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalják. Jövő kedden szavazhat az ügynök akták nyilvánosságáról az országgyűlés. Hétfőn az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. A kétnapos ülés hétfő kora délután napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. Ez szerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot a szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány célja, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy szerdán állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak.
Közlekedés.
Az M1-es autópályán a 48-as kilométernél a Győr felé vezető oldalon lezárták a Szárliget csomópont fel- és lehajtó ágait. Sárga táblák jelzik a terelő utat, amit úgy jelöltek ki, hogy a Győr felé vezető oldalon egy csomó ponttal hamarabb kell lehajtani a megyei matrica érvényessége miatt.
Időjárás.
Az ország nagy részén derült, keleten néhol gyengén felhős az ég, a sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 29 fokos. A hétvégén is marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest valamelyest enyhébb idő.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!
leszek, rád nézek, spúrom már, hogy egyedül ébredek. Állok, de a térdre meg, nyírkos a kéz, pedig nincs meleg. Rám nézel egy mosolyal, így nagy levegőt veszek. Egy másodperc a bátorság, az idő szűk, a pupilla legyen az a terv.
Szám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Hajrá, magyarok! 7 óra, 40 perc van július 3-án, és itt vagyunk a Nemzeti Sportrádióban, a Sportreggelben, egész reggel benne Ferivel.
És Tisztus Zsuzsival, jó reggelt mindenkinek!
És folytatjuk két fantasztikus szervát ültetett sportolóval, Gyurko Alexandrával és Mezei Gergővel. Sziasztok újra!
Sziasztok.
Hát ugye annak kapcsán, hogy egészen elképesztően jól és kimagaslóan szerepelt megint ugye a magyar csapat az iménti, a gyakorlatilag napokban befejeződött Európa eseményen, Európa játékokon, ugye ahol a szervát ültetett és művesek ezelt sportolók képviselték. Magyarországot 24 európai ország vett részt, 591 sportoló, 115 kísérő és 20 stábtag, és ugye a magyar csapat azért létszámát tekintve, illetve a megszerzett érmek arányát tekintve egészen elképesztő, hiszen jól olvastam, akkor 63, ugye? Fő volt a magyar csapat létszáma, és a 63 fő 95 érmet szerzett. Tehát egyszerűen egészen elképesztő, hogy tényleg hogy néz ki itt a per főre jutó átlag, és ti ebben mind a ketten nagyon masszívan kivettétek a részeteket, és voltatok itt már nálunk a Nemzeti Sportrádióban, és mindig örömmel látunk, de azért azok kedvéért, akik nem egészen tudják, hogy jutottatok ide, egy pár mondatban elevenítsük fel, ugye, Szandi, hogy te pici baba voltál, amikor ez a máj transzplantáció megtörtént nálad.
Igen, én 9 hónapos voltam, mikor édesanyám májának egy darabját kaptam, és tulajdonképpen 29 éve már ezzel élek. Aztán, ahogy teltek a gyerekkori éveim, úgy egy nyári táborban ajánlották, hogy érdemes lenne esetleg sportolni is, és az úszásra esett a választásom, és már 21 éve az úszodában ragadtam, és nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy nekem nagyon különleges volt az idei verseny olyan szempontból is, hogy pontosan 20 évvel ezelőtt rendezték meg Pécset a szervátültetettek és művesek ezeltek Európa bajnokságát, és én ott indultam először nemzetközi versenyen. Úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit nosztalgikus.
Jubiláltál te magad is, ugye a saját versenyen
tekintve. Igen.
Azért az nagyon komoly, és ugye azt is lehet veled kapcsolatban tudni, hogy most már azért nem csak a saját pályafutásodra, hanem a tanítványaidra is koncentrálsz.
Igen, úgyhogy most már szervátültetett gyerekeket tanítok úszni, most így pont szüneteltünk, de majd júliustól még egy kicsit edzünk, és akkor augusztusban pihenünk, szeptembertől pedig gőzerővel készülünk, hogy jövőre ők is ott lehessenek a versenyen. Most idén nem jöttek, de majd jövőre mindenképp szeretném, ha jönnének.
Gergő?
Én nagyon jól emlékszem egyébként Szandira abból a táborból.
Tényleg? Egy
kicsi lány volt.
Én is emlékszem még a kicsi Szandira, hiszen nagyjából 20 éve kísérem az utatokat.
Most már inkább gyönyörű, de akkor cuki volt.
Igen.
Én is születésemtől fogva vagyok sajnos beteg. Én először 18 éves koromban kaptam vesét egy kadebetonótól, amivel aztán elkezdtem sportolni, ugye egy életmódot váltottam, egy tuci kisfiúból vagy fiatal emberből lettem egy sportos fiatal felnőtt.
Mind a két énedre emlékszem egyébként.
És aztán ez majd később ugye élsporttá vált, azóta 16 világbajnokaranyam van, és most még nem adtam össze, hogy mennyi az Európa bajnok.
Mennyi, mondd még egyszer, 16
világban.
Jól értettem.
Igen. És ugye, ami kiemelkedő a dologban, hogy sajnos a vesék nem mindig mennek örökké, és nekem 10 év működés után volt szükségem 3 év dialízisre, ami egyébként nagyon kemény, és le a kalappal mindenki előtt, aki ezt a mai napig csinálja. Sőt, most volt kint velünk több olyan sportoló, akikre én is nagyon büszke vagyok. Például a Tóth Irma is nagyon régi sportolónk, és most elindult 5000 méteres utcai futásban dializáltként, amit egyébként meg is nyert a kategóriájában.
Fantasztikus.
És ugye még annyi, hogy én 8 éve már, vagy 9. éve már a nővérem vesélyével sportolok, ami pedig megint egy olyan dolog, hogy ez egy olyan felajánlás az ő részéről ebbe az életbe, amit az ember tényleg csak egyszer tehet meg. És ő ezzel megmentette az életemet, és visszaadta a lehetőséget arra, hogy úgy éljek, ahogy szeretnék, aktívan, sportosan.
Libabőr ez, akárhányszor hallom ezt a történetet, mind a kettőtökét természetesen, illetve minden ilyen történetet, azt kell mondanom, hogy ha létezik az emberi nagylelkűségnek kifejezhető legmagasabb formája, akkor azt gondolom, hogy az, amikor valaki felajánlja valamelyik szervét, vagy egy szervének egy darabját, hogy egy másik ember élhessen. Szerintem ennél nincs feljebb. Én azt gondolom, hogy ennél nem lehet valaki önzetlenebb.
És, igen, szerintem és, is ez egy nagyon nagy.
És minden szempontból nem nagy vonalú, erre nem is jó az a szó, de tényleg ez az emberi
önzetlenségnek
szerintem a csúcsa. És ilyenkor egyébként, amikor nyilván egy picit az anyalánya sztori, azt gondolom valamelyest más, bár azért amikor erre sor került, akkor még a élő donoros szervátültetésnek azért nem volt akkor a komoly múltja itt, ugye? Nem is itt történt a műtét, azt tudom.
Nem, nekem Hamburgban történt a műtétem, és egyébként minden olyan májbeteg gyermeknél, akinél az egyik szülő alkalmas lehet donornak, annak külföldön, Németországban végzik a műtétet. Uh-huh. Volt egy idő, hogy Kielben, vagy Essenben, de most már újra Hamburgban. Uh-huh. Úgyhogy ez ott egy nagyon bevált műtéti folyamat, és oda küldik.
Tulajdonképpen ez a Eurotransplant belül egy jól működő együttműködés minden szempontból. Aha. De amikor a nővéred döntött így, Gergő... Ez hogy megy egy ilyen családi diskurzus? Mert én ezt így magammal sem tudom igazából játszani, hogy nekem, amikor ez a pillanat eljön, akkor erre hogy kerül sor erre a beszélgetésre?
Én amikor az első vesémre vártam, akkor nekem az édesanyám egyébként felajánlott, és oda sem tudtam adni, csak még volt egy gomba a szervezetében, amivel még kellett dolgozni, hogy amikor egy legyengített immunrendszerhez megérkezik ez a transzplantációval, akkor ez ne legyen gond. Úgyhogy annó ő nem tudta odaadni, hamarabb kaptam listáról vesét. Most pedig az édesapám és a nővérem versenyeztek egyébként, hogy ki is adja oda. Én megmondom őszintén, jobban örültem volna a nővéremnek. Illetve hát én igazából annak örültem volna legjobban, hogy legyen úgy, ahogy a legjobb mindenkinek. Édesapám azért nagyon aktív, a mai napig rengeteget dolgozik. Nem véletlen én is, hogy kitartok a sport mellett, és ezt én is már több mint 20 éve csinálom, ahogy a Szandi is. És a nővérem, ő látta azt, hogy tényleg valójában a dialízis alatt én szenvedtem, nagyon, nagyon nehezen viseltem az dialízis utáni részt. Én akkor is sportoltam, indultam én is országos bajnokságon, futottam ott is.
Azért azt szerintem mindenképpen érjünk arra ki, miközben azért a 0630 55 55 605-ös számot, kedves hallgatók, azért a figyelmetekbe ajánlom, hogy mit gondoltok egyáltalán erről, és mit gondoltok önmagában arról az életformáról, amikor valaki felajánlja az egyik szervét, hogy egy másik ember élhessen. Szerintetek hogy lehet ezt nevezni a tényleg az önzetlenség jelzőjén túlmenően, és mit gondoltok Szandi, illetve Gergő teljesítményéről, sport teljesítményéről elsősorban. Szóval, hogy amikor egy ilyen diskurzus felmerül, akkor ott, ahogy mondod, lehetőség szerint mindenkinek a legjobb legyen.
Igen.
De itt azért nyilván valakinek ezt így a kockázatot vállalnia kell.
Az élődonációnál ott mindig a felajánló egészség az első. Egyébként ez meg számtalanszor meg is mutatkozott ismerősi körben, és sokan felajánlották. És akinek volt valami olyan probléma miatt, ami később veszélyeztethetné az egészségét, azt egyből el is vetették. Ugye a nővéremmel ez pedig úgy volt, hogy ő tényleg a vérvételtől is rosszul volt, mielőtt elkezdtük ezt a procedúrát, és azért elég sok vizsgálaton kell keresztül menni, hogy az ember is nézze a tüdőtétésig. És egyszerűen csak egyik lépés követte a másikat, és egy nap ott kötöttünk ki, hogy őt már vitték be a műtőbe, én még leültem egy kicsit meditálni, amíg őt műtötték, a szüleimnek adtam egy könyvet, hogy tudják a fókuszukat egy helyben tartani, és aztán pedig már
ott gondold el egyébként egy szülőpárnak, Feri. Egyik gyereked az egyik műtőasztalon, a másik a másikon.
Nagyon aggódtak, és az egyik gyerek menti meg a másik gyereknek az életét.
Pont ezt akarom kérdezni, hogy azóta, mióta megtörtént ez a műtét, azóta más a lelki kapcsolat a testvéred és te között?
Szerintem nem csak a testvérem és én közöttem, hanem az egész családban.
Az egész családra
egy szenzitívebb, nyitottabb légkör lett. Ami egyébként már előtte is elkezdődött persze, de ez mindenkit megérint. Mi annó Klárával voltunk óriás plakátokon is Budapesten, elég sok helyen kirakva volt egy ilyen kampányunk, hogy merj, hogy te is adj esélyt, hogyha élődonációról lenne szó, vagy akár kadaverről. Ugye Magyarországon a kadaver donáció az elég szerencsés helyzetben van, mert ugye egy kormányrendelet, egy kormányrendelet szabályozza.
Ezt mondjuk el, ugye ez a nyilvánvalóan nem, ugye már a nem élőkből, tehát tulajdonképpen.
Így van, tehát hogyha valaki életében nem tiltakozott, egyébként erre van lehetőség, ezt meg lehet tenni, akkor úgy veszik, hogy automatikusan felajánlotta a szervét. Ugye ez Magyarországon ez egy nagyon kedvező dolog, mert nagyon sok helyen még a donorkártyás rendszer működik, ami azt jelenti, hogy neked ott kell lenned a zsebedbe egy kis kártyácskának, ami azt mutatja, hogy te szervdonor vagy, hogyha arra kerül sajnos sor, hogy úgy ér véget az embernek az élete. És próbálják egyébként Európa szerte is egyre több helyen ezt a verziót átvenni, ami nálunk van, de nem egyszerű.
Tényleg nem. Szóval ezt az ember szülőként nehezen tudja ezt az élethelyzetet elképzelni, amikor az egyik gyermeked, a másik gyermeked életét menti meg, tulajdonképpen valóban így van. Klára, hogy kezeli az azóta megkövetkező sportsikereidet? Hát nyilván gondolom, hogy az egész család a drukkered, de azt felfogod, hogy egy kicsit része tulajdonképpen minden sportsikerednek ő?
Ő ezt vallja is, hogy akkor fut a veséje, meg sportol a veséje. Szerencsére ő is az egyre többet sportol mostanában. Szerintem tényleg a sport az mindenkinek nagyon fontos. Eddig minden versenyemen ott volt, ami óta adott a veséjét. Most idén nem tudott kijönni, idén csak a húgom jött ki támogatni és segíteni. Mert ugye most annyira intenzív munka időszaka, hogy nem tudott eljönni, de remélem jövőre újra ott lesz. És persze ez tényleg ez az ő érdeme is, amit én ezzel a vesével, amit tőle kaptam, véghez viszek. És amikor versenyzek, meg amikor készülök rá, akkor tényleg nem csak magamra gondolok, hanem arra gondolok, hogy egyrészt neki is tartozom ezzel, hogy ezt jól használjam, ezt a lehetőséget, amit kaptam tőle, és élvezzem azokat a dolgokat, amiket tudok az életben, és másrészt pedig mutassak egy olyan példát, vagy egy olyan lehetőséget azoknak, akik találkoznak velem, akár social médián, vagy bárhogy én motivációs adásokat is tartok, hogy igenis merjünk kilépni a komfortzónánkból, és kezdjük el megvalósítani az álmainkat. Próbáljuk ki azt, amit szeretnénk. Tényleg merjünk lépni.
Igen, hát ti vagytok az élő példái valóban ennek a fajta bátorságnak, hogy ez mennyit tesz hozzá, és mi mindent jelent. És tényleg én emlékszem, hogy azért, amikor hát most már jó 20 éve először találkoztam ezzel a jelenséggel, akkor valóban még majdhogy nem ilyen kétes dolog volt, hogy most jó a sport, nem jó a sport, hogy lesz ez, mint lesz ez, és aztán ez egyre inkább kezdett ugye elfogadott dologgá válni, hogy egy szervát ültetett embernél a sport tulajdonképpen, mint mindenkinél a fizikai aktivitás egy életminőség javítást jelent, ugye, Szandi? Tehát, hogy erre így lehet tekinteni, hogy nem veszélyes, jaj, úristen, hanem épp ellenkezőleg.
Igen, ugye a szervátültetést követő sporttevékenység az 30%-kal tudja megnövelni a beültetett szerv élettartamát, úgyhogy ha itt nagyobb számokban gondolkodunk, akkor azért az elég sokat hozzá tud adni.
Hogyne.
Plusz azért így a mindennapok munka, nem tudom, gyerekek, család világában, ha van egy óra én idő, amit mondjuk sporttevékenységgel lehet tölteni, akkor szerintem az teljesen működőképes és teljesen jó, mert feltöltődik vagy hogy feltöltődünk, és akkor az tök fontos. Azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell találni a testhez álló, vagy a számára szimpatikus sportot, tehát például engem asztali teniszezni nem fognak látni se, teniszezni, de az uszoda vagy az atlétika világában azt mindig is szerettem. Atlétikát inkább nézni, az úszást csinálni.
Igen, az úszás az úgy alkatilag is nagyon neked való. Mik a te versenyszámaid? Miben érzed otthon magad?
Melyik? A gyors úszásban, és nagyon szeretem a 200 és a 400 métert, nálunk a 400 a legtöbb, de ha lenne 800, azt is bevállalnám. Sokan nem értik, hogy miért, de én nem vagyok sprinter alkat. Nem tudok úgy felpörögni, úgyhogy nálam az 50 gyors az mindig ez az ilyen, csak úgy mókából ússzuk le. De most ugye az EB-n csak 400 volt, úgyhogy azt viszont nagyon élveztem, hogy végre nem is az volt a lényeg, hogy hányadiknak érek be, mert azon már túl lendültem egy jó pár éve, hogy hányadik lettem, de sokkal fontosabb az idő eredmény, és most végre sikerült egy olyan időt jönnöm, ami előre lendíti azt, hogy így folytassam ebben a tempóban, akkor jövőre még jobb lehet.
Ezt milyen időt tudhatjuk?
Hát nálam ilyen 6 percen belül az már jónak számít, és most 5:56-ot jöttem, úgyhogy nagyon szeretném, ha ezt még tudnám jövőre faragni.
Fantasztikus, de azért most úgy szerénykedsz, hogy hát nem az eredmény számít, azért hány éremmel jöttél most haza?
Most 5 éremmel jöttem haza.
Bocs, tehát azért így tegyük ezt.
De hogy néz ki nektek az érem kollekciótok? Tehát egy mekkora szekrény kell, hogy ennyi érmet, meg kupát? Egy kis mini múzeum?
Hát körülbelül igen, de tehát én minden érmemet Herenden, ahol felnőttem, ott mindig hazaviszem, és akkor berakom a vitrínbe, szó szerint. Amiket néha, ha eszembe jut, vagy nem vagyok motivált, akkor átpakolászom, és akkor rájövök, hogy ja, igen, nekem ezt kell csinálnom, mert ez jó, és ez erőt ad. Úgyhogy nálam ez így néz ki.
Na, és akkor motivációs
rendrakás. Igen. A mostani éremtáblázaton, vagy a mostani érem színeket tekintve, meg versenyszámokat tekintve, akkor hogy sikerült neked ez az Európa játékok?
Egy aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzérmet nyertem.
Hát azért ez eléggé rendben van. És akkor már úszószámokban, mert mondtad, hogy a 400 az egy picit más, de...
Igen, 100 méter háton lettem első, 400 méter gyorson, 50 gyorson és 50 háton második, és 100 gyorson harmadik.
A leggyengébb szám az 50 gyors.
Igen.
Második. De jó.
De jó ég, gratulálok. Gergő, neked az országéti ugye kerékpárt most már részletezted, és tényleg izgalmas lehetett ez a verseny, de jó, hogy megfogtad azt a bicajdot, amikor leért a pedálod. Mi a helyzet az atlétikával? Mert ugye tudom, hogy alapvetően az a másik
az nagy szívecsüket. Az a másik szerelmem. Most az utóbbi években inkább a kerékpár felé mozdultam egyébként el, sajnos sokat fájt az idei szezonban is a futás alatt, a bicó nem fáj a térdem, és emiatt ez merítette ki a felkészülésen fő részét, sőt, a kerékpározásra készültem a futásra is, ugye ez korábban sérülés miatt volt már így, hogy vannak azok a technikák, amivel nagyon jó felett a nyilván, ha az ember valamit tud futni, akkor fel tud készülni a kerékpáros edzés munkával is elég jól a futószámokra. És az olyan jól sikerült, hogy az egyetlen futószámban, amiben el tudtam indulni az 5000 méteres utcai futásban, azt megnyertem a férfiak között abszolútban. Úgyhogy azt szerintem eléggé lehengerlő teljesítmény. Ilyen azért elég ritkán van, hogy abszolútban tudok nyerni. Mellette megnyertem még a országúti mezőnyversenyt is, ugye egy sprint befutóval, lehajrázva a tavalyi világbajnokot. Amit egyébként, amikor elkezdtük a sprintet, akkor nem gondoltam, hogy ez sikerülni fog. Egyszerűen csak csináltam azt, amit begyakoroltam, és figyeltem a mozgást, figyeltem azt, hogy mögülő hátulról nem jönne valaki. És kicsit úgy nézett ki, mint a, volt ez a film, ez a Halálos Iramban, amikor a végtelenségig váltották a sebességeket. És akkor tényleg így méterenként kicsit előzgettük egymáshoz, az egyikünk, akkor a másiknak volt előrébb a kereke. És akkor az utolsó 20-30 méteren éreztem azt, hogy na most fogtam meg, és akkor most még ráteszek egyet, és akkor meg lesz. És emlékszem, hogy jött oda, hogy hát csak 200-addal vettem meg, mondom, tavaly én is annyivel kaptam ki tőled.
Ez jó, akkor ez egy igazi revans. Ez egy igazi revans volt.
Hát ez 30 kilométer.
30 kilométeren 200-addal.
Igen.
Elképesztő.
Elképesztő, micsoda szoros versenyt
volt. És akkor mondta is, hogy hát akkor jövőre ő következik. Mondom, nem.
Jövőre én nagyon különbséggel foglak
megvenni. Aztán időfutamban egyébként végül is ő nyert. Nekem volt egy kis technikai gondom, meg nem annyira feküdt az időfutam pálya. És még az 5000 méteres utcai csapattal is megnyertük egyébként a versenyt, ami azt jelenti, hogy az Ilaj Csaba és a doktor Simon Dezső volt a másik két csapattagunk. És sajnos az atléták eredménye az nagyjából ennyiben kimerült. Mert
hiszen említettétek, hogy a meleg miatt.
A atlétikai számokat egyáltalán nem rendezték meg. És nekem tényleg nagyon nagy volt az együttérzésem. Én szerencsés vagyok, mert hoztam 4 éremet, 3 Európa neki címet, egy ezüstöt 4 számból.
Fantasztikus vagy.
Ugye ezt tavaly kezdtem ezt az új módit, hogy minden számban, ahol elindulok, érmet szerzek.
Ezt tavaly nem sikerült. Ilyen módit én is szívesen. Nem rossz. Igen, gyűjtögessük
tavaly az érmeket. Sikerült először a világbajnokságon. És azt javasolták, hogy minél többet váltsak aranyra, az ezüstökből. Nem rossz. 5 ezüst érmem volt, egy ezüst, egy bronz és egy arany. És akkor most ugye átváltottam aranyra az ezüstöket.
Nekem tetszik ez a mintázat. Maradjon
volt.
Így.
Jó ötlet volt. Majd megmondom a ötletgazdának, hogy akkor ezt köszönöm.
Még gyorsan térjünk ki arra, amit már itt a bevezetőben elmondtunk, hogy Szandi, ez óriási dolog, hogy egyhangú szavazásra megválasztottak, az Európai Szervát ültetettek és művesek kezeltek szövetségének, sportszövetségének elnökévé, elnökasszony. Mit jelent ez? Milyen feladatokat ró majd ez rád, illetve nyilván az ember, ha elnök lesz valahol, akkor azért van egy programja, egy elképzelése. Ez hogy néz ki nálad?
Igen, ez hatalmas megtiszteltetés, de ugyanakkor felelősség is, és már érzem így a feladatokat, ahogy nyomják a vállam. Nyilván azért vállaltam el a felkérést, mikor jött, hogy esetleg elvállalnám-e, mert ez a közeg az, ahol én felnőttem, ahol olyan emberek vettek körül mindig is, akiket lehet az egy francia, az egy német, az egy osztrák, de teljesen tudtunk mindig kapcsolódni pont azáltal, hogy valami rosszon ő is átment, de utána ő is ugyanúgy ott van. Szóval nekem tulajdonképpen ez a szervát ültetett közösség így a második családom. Van egy sportásunk, aki úgy hívja, hogy B-család. És azt éreztem, hogy az elmúlt 4 évben, bár történtek előlendítések, az elmúlt 4 évben elnökségi tagként figyeltem a munkát és segítettem, de úgy éreztem, hogy remélem, hogy az energiámmal, a lendületemmel egy kicsit tovább tudok lendíteni még ezen, és még több szervát ültetettet vagy művesek ezáltat esetleg belehozni ebbe a sportvilágába, mert nem feltétlen csak az érmek számítanak, hanem az idei évnek a mottója az volt, hogy celebrate life, vagyis hogy az élet ünneplése, és ez tényleg mindig ott volt a pályán, meg minden egyes célba érkezéskor is, hogy nem feltétlenül a saját sikerünknek, hanem a társaink sikerének is ugyanúgy tudunk örülni. Úgyhogy mindenképpen az első és legfontosabb feladat, hogy találjunk olyan országot, olyan várost, aki a 2 év múlva megrendezésre kerülő versenyt megrendezni. Uh-huh. Szóval ez az első napi rendi pont.
Világos.
Minél hamarabb kellene megtalálni.
Abban is van esetleg fejlődési potenciál? Ugye most 21 európai ország vett részt, tehát neked célod az, hogy Európából még több nemzet nyilvánhez jusson el, az, hogy egy szervát ültetett vagy művesekezelt sportolónak van komoly sportolási megméretési lehetősége?
Szerencsére így a szövetségben van kapcsolat minden európai ország szervát ültetéssel foglalkozó szövetségéhez, de nem minden ország nyitott arra, hogy részt vegyem.
Érdekes
szerintem is, de így a nagyobb nemzetek azért teljesen ott vannak mindig, hát most is ugye a házigazda hollandok voltak az éremtáblán az első helyen, viszont ott a balti államokat lenne még jó belehozni ebbe a közösségbe. meglátjuk.
Na hát akkor program és feladat van, Szandi. Ifjú elnökasszony, szívből gratulálok. Ez egy nagyon komoly sportdiplomáciai siker, és én azt gondolom, hogy a te álhatatosságoddal, szorgalmaddal a legjobb embert választották, úgyhogy nagyon jó munkát kívánok ehhez.
Köszönöm szépen, igyekszem. Nagyon szerencsés vagyok, mert az elmúlt 2 évben, mióta a Magyar Szervát Ültetetek Szövetségénél dolgozom, nagyon sokat tudtam tanulni a szövetség működéséről is, úgyhogy bízom benne, hogy ezeket a vagy ezt a tudásomat az Európai Sportszövetségben is tudom használni.
Egy friss majd. Elnök, nő, női vezető Magyarországról, hát ezt csak megtapsolni tudjuk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük nektek, hogy újjájöttetek, beszámoltatok erről a rendkívül jól sikerült Európa játékokról. Mezei Gergő volt itt velünk, illetve Gyurgo Alexandra elnök asszony, most már ezt állandó jelzős szerkezetben fogjuk így mondani, de természetesen aktív sportolók is vagytok, illetve ugye edzőként is ténykedsz. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy beszélhettünk erről a nagyon szép útról, amit ti folyamatosan jártok be most már évtizedek óta, és adtok szerintem óriási inspirációt nagyon sokszor mindannyiunknak, hogy az élet és az élet ünneplése és a pozitív dolgoknak a szemlélete az miről szól. Szerintem erre most nagyobb szükség van, mint valaha. Nagyon szépen köszönöm.
Gratulálunk és sok sikert
kívánok. Mi is köszönjük.
Folytatjuk itt a Nemzeti Sportrádió sportreggelét rövidesen.
Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
Take a breath, rest your head, close your eyes, you are mine. Just lay down to my side, do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father, don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why. Myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father, don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire, don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further, don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why.
Szám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövess a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap.
Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
A siklósi parasztokat nem könnyű betörni.
Olyan alabanc, mint a sárkány. Ha egy fejét levágott, hét növejette.
Nem lehet bírni ezekkel a kutyákkal.
Sem erőszakkal.
Mit fizetnek a jószágért?
Eszni!
Vissza is adom!
Sem szép szóval.
Tudja mi ez?
Rebeli!
Az egész bandát megmutatom!
De csellel sem egyszerű.
Ha be tudod törni a fejemet, akkor kuruc vagy. Ha én szakítom be a tied, akkor labanc.
A tenkes kapitánya. Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Jó reggelt kívánok, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel a stúdióban Csisztu Zsuzsa és Bene Ferenc. Most pedig következik a Nemzeti Sportjegyzet Deák Zsigmond gondolataival.
Párduc, oroszlán, gorilla nélkül. Deák Zsigmond jegyzete. Az 1990-es világbajnokságon teljes szívemből szurkoltam Kamerunnak. Többek között azért, mert olyan poénos nevű játékosok alkották, mint például Cyril Makanaki, Eugène Ekeke, Émile Buch, nem beszélve a gólvágó táncos komikusról, Roger Milláról. Egy bohém magyar egyetemistának ez bőven elég volt ahhoz, hogy értük szorítson, ha már a sajátjaiért nem lehetett. És ezek a srácok még focizni is tudtak, nem véletlenül robogtak be egészen a nyolc közé, és ott Angliát is kis híján kipöckölték, csak a hosszabbításban Gary Lineker klasszisának hála maradtak alul. A nagy áttörés akkor és azóta elmaradt. Pedig szurkolói és szakmai berkekben egyaránt sokan jósolták azt, hogy a fekete-afrikai régió válogatottjait a jóisten sem menti meg attól, hogy előbb-utóbb a legnagyobb futballnemzeteket lepipálva az éret törjenek. Nos, momentán ez még mindig nem aktuális, pedig évtizedek teltek el, és nagyjából maradt ugyanaz a koreográfia. Vagy momentum nélküli búcsú a csoportból, vagy az egyenes kieséses szakaszban a bravúr megkísértését követően szomorú elhasalás. Ami esetleg változott, legalábbis a számomra, az a szereplők romantikájának, egyediségének, egyéniségének elveszte. A maiak túlnyomó többsége már nem is abban az országban született, amelyet képvisel és ahová a gyökerei kötik, Európában szocializálódott, itt is játszik. Eközben a csapatok stílusa teljesen uniformizálódott, legfeljebb valaki magasabb, a másik meg alacsonyabb színvonalon teszi-veszi a labdát körbe-körbe, amiért a kézilabdában már rég passzívat jeleznének a bírók. Az idei VB-n a fekete-afrikai térségből 6 gárda verekedte be magát a legjobb 32 közé, ahová az abszolút újonc, mindenki kedvencének számító zöldfoki szigeteke, még ők maguk sem várták. És most a címvédő argentinok elleni esetleges sikerük lenne a labdarúgás egyetemes történetének legnagyobb meglepetése. Dél-Afrika, Elefántcsontpart, a kongói DK és Szenegál már búcsúzott. Utóbbi három mind vezető pozícióból egy-egy esélyesebbnek tartott európai rivális, Norvégia, Anglia, Belgium ellen, kisebb-nagyobb dráma végén. Valami hiányzik. A gánaiak állnak még, ráadásul ránézésre nem lehetetlen a küldetésük, de van rá egy fogadásom, hogy a remek Kolumbia kifog rajtok szombat hajnalban. Ha így történik, akkor megint elmarad az említett áttörés, ám a teljes kontinens nem marad képviselet nélkül, hiszen az észak-afrikai arab régió még áll, a legutóbbi VB negyedik Marokkó pedig már most nagy csapatnak számít, amint azt 4 éve és idén is bizonyította. Természetesen nem az afrikai romantika, hanem a földrész független pragmatizmus, taktika, és a jellemzően Európában megszerzett szakmai tudás eszközével.
Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.
Nemzeti Sport Krónika.
Spanyolország, Portugália és Svájc is nyolcaddöntős alabdarúgó VB-n. Milák Kristóf is rajthozáll a párizsi Európa-bajnokságon, és kikapott Hollandiától a magyar női vízilabda válogatott. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Hátrányból fordítva egy 94. percben szerzett góllal jutott nyolcaddöntőbe Portugália, amely 2-1-re győzte le Horvátországot a labdarúgó világbajnokságon. Cristiano Ronaldo betalált, a horvát klasszis Luka Modric pedig az utolsó VB mérkőzését játszotta. Egy lépéssel tehát közelebb került pályafutása egyetlen hiányzó címéhez, a VB trófeához. Cristiano Ronaldo, aki 11. VB góljával beérte Kocsis Sándort és Jürgen Klinsmannt az örök rangsor 8. helyén. A portugál klasszis értékelte a mérkőzést, azt a sajtóhírt viszont nem erősítette meg, hogy a torna után visszavonul a válogatottságtól.
Nagyon kemény mérkőzés volt. Az első fél időben uraltuk a játékot. Ez megváltozott a szünet után, de ez benne van a labdarúgásban. A horvátoknak több helyzetük is volt, kellett nekünk néhány perc, hogy összekapjuk magunkat. Jött a lesgólom, majd a büntetőm, és így tovább. Ami a jövőmet illeti, nem hozok meggondolatlan döntéseket, csak a világbajnokság után döntöm el, hogy mi legyen a folytatásban.
Nyolcaddöntőbe jutott a spanyol válogatott is a világbajnokságon, miután 3-0-ra győzött Ausztria ellen. Most következzen egy összefoglaló a spanyol gólokról a kommentátor Tóth Béla.
Spanyol akció. Pedri 16-os csücskéhez, Cucurella újabb keresztezés és ott a vezetés. Oyarzabal révén megszerzi a vezetést Spanyolország Ausztriával szemben. Először a mérkőzésen nem volt ott osztrák védő Oyarzabal környékén, és ennyi kell csupán a középcsatárnak, mert hogy Cucurella lapos keresztezését követően 10 méterrel szemben a kapuval ballal gurít a bal alsóba Mikel Oyarzabal, akinek ezen a világbajnokságon ez már a harmadik gólja. A mérkőzés 37. percében tehát előnyben Spanyolország. Olmo akár lőhet lassan, belelép egy védő, Cucurellához pattan, Cucurella tovább gyötri, Baena a bal szélen, a 16-oson belül jön a centerezés, megszerzi a második gólt a spanyol válogatott Pedro Porro fejes góljával. Centerezer Baena, és az 5-ösön belülre berobbanó Pedro Porro, a jobb hátvéd, fejjel eredményes. A mérkőzés 66. percében már 2 góllal vezet Spanyolország. Pedri, két csere lesz majd spanyol részről, de egyelőre nincsen játék megszakítás, és újabb spanyol gól van, Cucurella újabb gólpasszát, Oyarzabal váltja gorra, Oyarzabal duplázik. Teljesen szabadon gyalogolhatott a 16-oson belülre Oyarzabal, a 10 méteres körzetében nem volt osztrák védő. És ezzel azt hiszem, hogy akkor, amikor a 89. percében, sőt most már a 90. percében tart a mérkőzés, nem kockáztatok nagyot, hogyha azt mondom, hogy el is dőlt a továbbjutás sorsa.
A spanyol válogatott hétfőn Portugáliával játszik majd a dallasi nyolcaddöntőben. A spanyoloknál egymást követő 10. válogatott mérkőzésén a 11. gólját szerezte Mikel Oyarzabal. A 29 éves csatár a 3-0-ás győzelem ellenére nem élte meg könnyen a meccset.
Boldog vagyok, mert segíthettem a csapatomnak, és ezzel tovább jutottunk a következő körbe. Most ránk fér a pihenés. Elég nehéz meccs volt, de tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Ausztria kemény, fizikális játékot mutatott, amivel alaposan megnehezítették a dolgunkat. Összességében nagyszerű mérkőzést játszottunk, és nagyon örülünk a győzelemnek.
Svájc pedig magabiztos játékkal 2-0-ra bizonyult jobbnak Algériával szemben Vancouverben, és került a legjobb 16 közé. A svájciak 88 év elteltével nyertek mérkőzést a VB egyenes kieséses szakaszában, és a nyolcaddöntőben Kolumbiával vagy Gánával találkoznak szintén Vancouverben. A világbajnoki rájátszás első szakaszából, vagyis a legjobb 32 közötti párharcokból már mindössze csak 3 mérkőzés van hátra. Ma este 20 órától Ausztrália játszik Egyiptommal Dallasban. Az ausztrálok 2006 és 2022 után 3. alkalommal juthatnak be a nyolcaddöntőbe, ahol Egyiptom csak egyszer 92 éve szerepelt, amikor még 16 csapattal rendezték a VB-t. A torna egyik legnagyobb meglepetés csapata, a Zöld Foki Köztársaság éjféltől lép pályára Miami-ban, a címvédő Argentína ellen. Az utolsó kiadó nyolcaddöntős hely sorsa pedig a Kolumbia-Gána összecsapáson dől el. Szombat hajnali 3:30-tól Kansas City-ben mindegyik mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton.
Nemzeti Sportkrónika.
Rajthoz áll az augusztusi párizsi Európa-bajnokságon Milák Kristóf, ezt az úszó edzője Szabó Álmos árult el a Nemzeti Sportrádiónak. A honvéd kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok versenyzője egyre jobb formában van. 4 napja Rómában 50 méter gyorsan döntött országos csúcsot. Arról egyelőre nem született döntés, hogy az EB-n milyen távokon úszik majd Milák. 12-11-re kikapott a magyar női vízilabda válogatott az Európa-bajnok Hollandiától felkészülési mérkőzésen a Hajós Alfréd sportuszodában. 3 napon belül másodszor találkoztak egymással a csapatok, kedden a magyar együttes 14-10-re nyert Szolnokon. Ezúttal azonban a hollandok stabilabban védekeztek, így végül megnyerték a Sydney világkupa döntőre hangoló mérkőzést. A találkozón a csapatkapitány Keszthelyi Rita 380. alkalommal játszott, amellyel beállította Stiber Mercedes válogatottsági rekordját. A mérkőzés után pedig Cseh Sándor szövetségi kapitány értékelt.
Hát egy kicsit olyan, mintha egy ilyen mérleg. Az egyik oldal a játékosokat, sok a fiatal játékos, de azért vannak rutinosak is. Szinte látszott a szemükön, hogy teljesen megfogta ezt, hogy most Budapesten játszunk, be kell vonulni. Azt, hogy itt most a bemutatás során mindenféle nagyon-nagyon szép dolgok történtek. Ezért egy nagyon jó lecke, mert hát akkor hogy akarnak Budapesten 12 ezer nézőt VB-t játszani. Tehát ilyen értelemben nagyon-nagyon mérges vagyok, hogy abszolút úgy kezdtük a találkozót, hogy mindenki mindent ledobjon magáról, nem merek a kapura nézni, nem merek lábtempózni, és ebből nagyon nehezen jöttünk vissza. Ez a rossz oldal. A jó oldal az, hogy még ilyen teljesítménnyel is, ezzel a sok fiatal játékosokkal, vagy akár 16-19 éves játékosokkal azért végig küzdöttünk, és egy szoros meccset tudtunk végig csak csinálni, és a végén talán még esélyünk is lehetett volna. Tehát nagyon sok a rossz, de egyébként meg nagyon büszke is vagyok bizonyos dolgokra. Nyilván ők sokkal felszabadultabbak voltak, a miénket megfogta ez a hazai pálya, meg ez az egész, ami történt, és abban nagyon nehezen jöttünk vissza a játékba, alapvetően csak ennyi. De aztán utána meg küzdöttünk, úgyhogy összességében nagyon hasznos volt, de hát nyilván az edző meg folyamatosan bosztankodik, próbálunk változtatni, fogalm pörgetni őket. Annak nagyon örülök, hogy a végére így is azért egy nagyon jó meccset csináltunk ebből. Most a Smuk Tündi, aki beállt életébe, először ugrott válogatott medencébe, és rengeteg fiatal játékos végigjátszotta, ugye az Alexa Kingától kezdve a Hetzadőtől a Lendvai Zoigig, akik egy kezemben meg tudom számolni, eddig hány válogatottságuk volt. Tehát rengeteg apró hiba volt, rengeteg gyengébb teljesítmény, viszont összességében mégis nagyon küzdöttek, ugyanannyira, amennyire elégedetlen vagyok, ugyanannyira büszke is. Hát nyilván az meg egy dolog, hogy akárhányszor leülök egy tévéközvetítés elé, mindig azt hallom, hogy a magyarok ellen fújnak, egy EB-n, egy VB-n valahol, hát ne csodálkozzunk rajta, mi vagyunk az egyetlen olyan nemzet a vízilabdában, akiknél mindig a saját játékvezetőnk is a végén beszúrja. Kést. Hát most ezzel mit csináljak? Itt van 16-17-18-9 éves lányok, végig küzdik, és a végén egy olyan 5 méteres kapunk, ami azért nem 5 méteres, mert egy lepattanó labda volt, nem nekiadták a labdát. Tehát szóval, na, jó, hagyjuk.
Cseh Sándor szövetségi kapitányt hallottuk, a magyar csapat legeredményesebb játékosa a 4 gólig jutó Hajdú Kata volt, akit Korsos Kristóf kérdezett.
Talán az elején látszódott, hogy nem kellő dinamikával és agresszivitással szálltunk a vízben. Próbáltuk ezt a hátrányt lefaragni, ami szerintem egész jól sikerült mérkőzés végére, de azon leszünk, hogy a fizikumunkat, és tényleg bármit, azt kicsit felerősítsük a továbbiakban, esetleg amit Ausztráliában egy kis kupán fogunk játszani, vagy a világkupán. Én minden nap azért járok le az úszodában, hogy megnyerjek minden egyes címet, úgyhogy sehogy másképp nem ülnék fel a repülőgépre, hanem azzal, hogy megnyerjük a világkupát. Természetesen húzós az út odafele, a spanyolokkal fogunk először játszani, de láthattuk, hogy ez a csapat bármire képes, és én hiszek abban, hogy további edzés munkával sikeresen jöttünk majd ki a vízből.
Egészen korán összejött neked az 50 válogatott mérkőzés. Mit szólsz ez a mérföldkőhöz, mennyit jelent ez neked, hogy ilyen gyorsan sikerült?
Én őszintén úgy érzem, hogy nyilván nem szeretnék semmit se elkiabálni, remélem, hogy ez a kezdet, mert még rengeteget szeretnék játszani a magyar színekben. Ez előtt a magyar közösség előtt, mert nagyon jól esett, és az természetesen a szemem előtt van a jövő évi világbajnokság, amit már kimondva is nagyszerű, és nagyon nagy megtiszteltetés lenne játszani. De mit mondjak, szeretem a vízilabdát, és minden nap próbálok jobb és jobb lenni.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Pogacsár 5-5-ször, Vingegor 3-szor, vagy esetleg valaki más nyeri az idei Tour de France-t? Ez a nagy kérdés az idei francia kerékpáros körverseny kapcsán, amelyet most először élőben közvetít az M4 Sport. A hivatalos csapatbemutatót tegnap tartották meg Barcelonában, ahol holnap rendezik meg az első szakaszt. Rekordbeállításra készül a négyszeres bajnok Tadej Pogacsár is az idei túron. Ha 5-5-ször is megnyeri a francia 3-hetes körversenyt, akkor az örök ranglista élén 4 másik sportági legendához csatlakozna. Szakértők szerint Pogacsár akár 10 etap megnyerésére is esélyes, erre reagált az M4 Sportnak a címvédő.
Ha lehetne, mind a 21 szakaszon a győzelemre hajtanék, de a 10 etap megnyerése is lehetetlennek tűnik. Igyekszem minél több napon az élen zárni, de az a legfontosabb, hogy a végén rajtam legyen a sárga trikó.
Tadej Pogacsár legnagyobb riválisa, Dan Jonas Vingegaard is nyilatkozott az M4 Sport stábjának.
Már az első szakaszok is nagyon fontosak. Több alapemberünk sem tarthatott velünk, de így is kiegyensúlyozott erős csapatunk van, sík terepen és emelkedőkön egyaránt. Résen kell lennünk az első perctől kezdve.
Befejezésül pedig tenisz bejutott a legjobb 32 közé a címvédő Iga Świątek és a tavalyi döntős Amanda Anisimova is a Wimbledoni tenisztorna női egyes versenyében. A lengyel címvédő Karolina Pliskovát búcsúztatta 6-1-6-3-mal a második fordulóban, míg a tavalyi finálé másik résztvevője, az amerikai Anisimova 6-2-4-6-7-6-ra győzte le honfitársát, Sofia Kenint. A férfiak versenyében pedig ott lesz a legjobb 32 között az idei Roland Garros bajnoka, a német Alexander Zverev, miután 3 játszmában legyőzte a francia Roert. A Fucsovics Márton Marozsán Fábián kettős pedig visszalépett, mivel Fucsovics a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával játszik majd az egyesek harmadik fordulójában. Női párosban az első fordulóban búcsúzott Udvardi Panna és holland partnere, ugyanis 3 játszmában vereséget szenvedtek egy ukrán-amerikai kettőstől. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Rajthoz áll az augusztusi Európa-bajnokságon Milák Kristóf. Lép a kormány az egészségügyi várólisták ügyében. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
8. döntőbe jutott a spanyol válogatott a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra győzött Ausztria ellen. Portugália a második félidő elején hátrányba került. Végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat. Egy lépéssel tehát közelebb került pályafutása egyetlen hiányzó címéhez, a VB trófeához Cristiano Ronaldo. A portugálok hétfőn a spanyolokkal játszanak a dallasi 8. döntőben. Svájc pedig magabiztos játékkal 2-0-ra bizonyult jobbnak Algériával szemben, és került a legjobb 16 közé. Szerződtette a bajnoki címvédő Eto FC labdarúgó csapata Csinger Márkot. A 23 éves hátvéd tavaly kölcsönben szerepelt a győrieknél. Az Eto most 3 évre szóló megállapodást kötött a Dunaszerdahelyről távozó Csingerrel. Rajthoz áll az augusztusi Európa-bajnokságon Milák Kristóf. Ezt az úszó edzője Szabó Álmos árult el a Nemzeti Sport Rádiónak. A honvéd kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok versenyzője egyre jobb formában van. 4 napja Rómában 50 méter gyorsan döntött országos csúcsot. Arról egyelőre nem született döntés, hogy az EB-n milyen távokon úszik majd Milák. Kiesett Udvardi Panna a holland Isabel Haferlág oldalán a női párosok versenyének első körében a wimbledoni tenisztornán, miután 3 játszmában kikapott az ukrán-amerikai kettőstől. A Fucsovics Márton, Marozsán Fábián kettős pedig visszalépett, mivel Fucsovics holnap a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával mérkőzik az egyesek harmadik fordulójában.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Ez szerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot a szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány célja, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy szerdán alakult meg az állatjólétért felelős helyettes államtitkár, így további állatjóléttel kapcsolatos intézkedések várhatók. Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét. A 41 éves kaposvári férfi egy vízi bicikliről esett a vízbe a siófoki strandnál, majd elmerült. Az ügyben segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomozást rendelt el a rendőrség. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt háromszabas strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére.
Közlekedés.
Az M0-ás autóút déli szektorán az M5-ös autópálya irányába egy személygépkocsi és egy kamion ütközött össze a DeFerenc híd előtt, a 6-os főút csomópontjának környékén. A 14-es kilométernél a gyorsító sávot zárták le. A 6-os főút felől érkezők lassulásra, nehezebb besorolásra számítsanak.
Időjárás.
Jelenleg 19 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 22-25 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült, a Tiszántúlon néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 29 fokos. A hétvégén is marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest kissé enyhébb idő.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
Hajrá, magyarok, jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel 8 óra 39 perc van, és július 3-a, és egy picit talán enyhült az idő, nincs az az őrült forróság most már legalább egy olyan két napja, bár aki a stúdióban éjszakázik, annak ez mindegy, ugye, drága Bene Feri?
Jó reggelt kívánok, így van, drága Csisztó Zsuzsi. Hajnalban mindig hűvös volt.
Igen, összefolynak már az éjszakák nappalok itt a harmadik hetén a világbajnokságnál?
Nem, de rendszeresen nekem az alvás időszakom az a 11 és 2 közötti, tehát ott szoktam nagyon szépen alukálni.
Rendesen, alukálni. Igen, egy kis délutáni hajcsi helyett az az éjszakai hajcsi előrehozva. Na hát, hogy így van ez, ami drága állandó pénteki szakértőnkkel, Banki Dodival, majd ő megválaszolja, hogy neki mennyire folynak össze már az éjszakák és a nappalok, ahogy a világbajnokságot nézi. Szia, jó reggel, Dodi!
Sziasztok, jó reggel!
Jó reggel,
hát mindent a VV ural. Hát pedig ennek ez a stúdiója, meg az jutott eszembe, amikor az öltözőben annak idején az edzések után öltözködtünk, és mondtuk, hogy megyünk majd egy hidratálni, hogy akkor megyünk a könyvtárba. Szerintem most már átjönnek, hogy megyünk a stúdióba.
Lehetséges. Abszolút, így igaz. Még mielőtt itt a világbajnokság által uralt térben kicsit sétálgatnánk veled, hogy mit látsz, hogy látod, és a többi, és a többi. Hogy látod, hiszen döbbenetes, hogy zajlik a világbajnokság, és ezt évek óta mondjuk, hogy és közben indul egy új idény a nemzetközi szintéren, és lassacskán most már a Ferencvárosnak is ugye meg kell méretnie magát a jövő héten. Ugye volt itt egy ilyen felkészülési mérkőzés a Karabag ellen. Játékosok inkább mennek, de azért persze jönnek is, ugye azt hallhattuk, hogy az ifjabb lisztes Krisztián ugye kölcsönben marad, például a Ferencvárosnál. Szóval van-e időd arra, hogy a szeretett csapatot házatáján szétnéz, és hogy látod, hogy miként alakul Borbély Balázs keze alatt ez a csapat?
Nem nagyon láttam, hát itt az edzőmeccseket igen, de egyébként nem látom a csapatot, járok kellek ott a ligetbe, de hát üres most a Népliget is, mert ugye a csapat edzőtáborozik, átalakul a keret, én mindenki örül Borbély Balázs érkezésének, egy egységes jó csapatra számítunk, és vannak nagyon pozitív események, például Nabi Keita a szerepe az meghatározó lehet, mert ha azt a játékot nyújtja, amit Isztambulban láttuk a Fenerbahce ellen, akkor az valami parádé lesz. Nagyon bízunk a Borbély Balázsba, és nagyon bízik mindenki a csapatban. Pozitív a szemlélet és a várakozás.
És az, hogy a védelemből többen távoztak, mondjuk Sziszé és Gártemann is, ez szerinted megzavarhatja a Ferencváros stabilitását?
Két nagyon fontos és jó játékos távozott, de egyik nagy erénye Balázsnak, Borbély Balázsnak, hogy rendkívül jól megszervezte az Etónak is a védekezését, sőt a Dunaszerdahelyen is. Én úgy érzem, hogy össze fog állni. És annyi változás azért lesz, hogy nem három védős rendszer, hanem a négy védős. Én úgy tudom, hogy ő azt kedveli jobban.
Jó, tehát akkor azt mondod, hogy független attól, hogy nyilván nehéz ilyenkor a klubfutballra koncentrálni, de hát kell, szóval azért úgy nagyjából minden ha kicsit csikorogva is, de be fog indulni.
Hát hogyne, persze. Hát 9-én már Újvidéken játszik a csapat. Egy óra alatt elment az összes vendégjegy, ami nem volt nehéz, mert hát mindenki nagyon várja már az új Fradinak a szereplését. A visszavágóra már 16-17 ezer jegy elment, a B közép az teljesen tele lesz. Úgyhogy ez egy remek dolog a magyar futballban, hogy ilyen van, hogy nem látod, elveszítesz egy bajnokságot, mert ezt a Fradi elveszítette, továbbra is tartom, de mindenki várja már, és ekkora várakozás előzi meg, miközben meg a világbajnokság zajlik meglehetősen nagyon sikerrel.
Abszolút így van, abszolút így van. És ha már itt tartunk, akkor galoppírozunk is át erre a témára, annál is inkább, mert ugye hát itt a 32 között ez az egyenes kiesés, ez mindenképpen egy új fordulata ugye ennek a mostani VB-rendezésnek, és ez bizony, hát láthatóan, hogyha nüanszokon is, de hoz nagy bukásokat. Ugye Németország, Hollandia szerintem mindenképpen a meglepetés kieső nemzetek között van, még akkor is, ha tudjuk, hogyha egy ilyen sorsdöntő mérkőzés eljut a 11-es párbajig, ott valóban bármi lehet, és hát ugye nem csak a csapatok, hanem úgy tűnik, hogy a mesterek is buknak, ugye Nagelsmann lemondását szinte követelik Németországban, Koeman ugye magától megy. Szóval egyáltalán önmagában meglepe, hogy ez a két nagy foci nemzet hát már nincs ott a VB-n.
Mert nekem az első világbajnokság 1974 volt gyerekfejjel, és az pont Németország és Hollandia játszotta, az egyik oldalon Franz Beckenbauer, a másikon Johan Cruyff, és meglepett. És itt a különbség, hogy azért Ronald Koeman érezte, hogy neki le kell mondani, Nagelsmannt meg fel kellett szólítani, miközben egy teljes nemzet várja el ilyenkor a lemondást, és ezt szerintem meg is kéne tenni ilyen Nagelsmannnak.
Szóval, hogy akkor ez ilyenkor nem nagyon menthető, független attól, hogy tényleg akár egy nüanszon, egy 11-esen múlt, hogy itt nem arról van szó, hogy nyilván a kapitány nem tudja berugni, tehát ezt a játékosoknak kell, és azért ne felejtsük el azt a jelenetet, ugye, hogy ott a 11-es rúgás előtt azért ott könyörögni kellett, hogy ki rúgja majd, ki lesz a hatodik. Hát azért az egy, én nem tudom, hogy ez önmagában nagyobb probléma-e, hogy ilyen lelkületűvé vált ez a német válogatott, hogy nem azt mondom, hogy a versenyszer úgy ki hunyt, vagy mi lehetett az oka, vagy inkább az a probléma, hogy valóban nem jutott a 16 közé ez a német válogatott?
Hát az érzésértékű volt, hogy a 11-esnél ott hezitáltak, egyik elakadta vállal, másik nem. Hát itt is azért egy edzőnek karakánabbnak kell lenni. Julian Nagelsmann rendkívül felkészült edző. Hihetetlen, sokat tud a futballból, egy nagyon tanult elme, de nem tudott olyan egységet teremteni a német válogatott öltözőjében, mint amit mondjuk Jürgen Klopp tudna, vagy Ottmar Hitzfeld, vagy akár korábban, nem, Helmut Schönig, már nem akarok visszamenni, de nem volt meg, nem éreztem azt az egységet a németeknél, ami mindig is jellemezte őket, nem véletlenül betöltött fel Jürgen Klopp neve is. Egyébként ő sem volt nagyszerű Bundesliga játékos, ő maga is elmondta, hogy középszerű játékos volt Bundesliga 2-es szinten, de viszont edzőként meg hihetetlen. A Mainznál is, a Dortmundnál is, meg a Liverpoolnál is nagyon nagy egységet teremtett, és ez hiányzott most a németeknél.
Nem lehet, hogy a német válogatottnál egy igazi vezéregyéniség hiányzott a pályáról? Mert a csapategység sem volt meg, hogy említett, de egy vezéregyéniség, ami azért jellemezte a németeket az elmúlt évtizedekben, aztán összetudta volna fogni ilyen válsághelyzetben a csapatot.
Hát én Kimichet annak tartom, de ő nagyon hátul járt. Tehát azért az angoloknál Harry Kane viszi az ügyet ott erről, és el is döntötte a továbbjutást a góljaival. Kimich abszolút falka vezérnek tűnik, de én itt éreztem némi problémát is most. Undáv nagyon jó játékos, nagyon fontos gólt szerzett, de egy Musiala azért jobb, tehát ott összeállításbeli problémákat is éreztem, de főleg az egységet nem volt az igazi, és ez nem csak egy falka vezére múlik, hogy ott elkezdenek hezitálni a 11-esnél, ott már el kell dönteni, hogy ki az az öt, aki lövi, és a sorrendet is.
Igen, akkor...
Sőt, ott te tudod a legjobban, Ferike, ott már azt is tudják, hogy ki merre lövi az ellenfél.
Hogyne, készülnek egymásra. Így van. Akkor egy fontos konkrét kérdésem van a hollandok kiesésével kapcsolatban, hogy sok kritika érte Ronald Koemant, és valljuk meg őszintén, egy picit én is hajlok erre, hogy ez a holland válogatott úgy éreztem, hogy előre játékban nemzetközi top szintet képvisel, mondjuk ezen lehet vitatkozni, de mindenféleképpen a támadó játéka erősebb, mint a védekezése. Ennek ellenére Ronald Koeman szinte úgy viselkedett, és úgy állította be a csapatát, úgy kalibrálta, mint egy olasz edző, ezt Ibrahimovicot idézek, ezáltal őt idézem, hogy inkább kivédekezni akarta a mérkőzéseket, nem pedig a holland támadó játékot erőltetni.
Hát igen, van benne igazság, mert rendkívül gyors és attraktív játékosokkal rendelkezett Hollandia, és éppen ezért nekem hiányzik is az a stílus, mert elkapták a fonalat, akkor nagyon jó futballra voltak képesek. Hát, Koeman megítélése Hollandiában eleve vegyes és megosztó. Itt ebben igazsága van azoknak, akik azt mondják, hogy nagyobb autonómiát kellett volna adni, és nagyobb a támadó...
Hát két meccsen rúgtak 8 gólt. Tehát nagyon komoly, a legszebb hagyományokat idézte a támadójátékuk. Erre Marokkó ellen nem a holland támadójáték és a marokkói védekezésről szólt a meccs, hanem inkább Hollandia védekezett, meg visszállt 5 védőre a bizonyos periódusaiban a mérkőzésnek.
Mert átállt az egyenes kieséses rendszerbe erre, tehát itt az eredményre ment, és a saját stílusodat így elvesztett, és el is feszítette. És ez nagyon sokba került Hollandiának. Nem szabad, soha nem szabad feladni a stílust.
Így van.
Na hát akkor beszéljünk azokról, akik nem adták fel a stílust, és a nagyok közül ugye ott vannak. Szerintem Franciaország egészen elképesztően felül Loki, tehát ők beindítottak egy olyan fordulatszámot, amit jelenleg úgy tűnik, hogy nem nagyon akarnak lejjebb tekerni, és ez lehet, hogyha ezt bírják, hiszen elképesztő bőséges a keret, akkor akár ez végig is mehet. Brazília azért egy hát, kis szerencsével, de mondjuk a rendes játék időben tovább jutott, hogy csak most a nagyokat említsem, és ugye itt voltak a további nagy kérdések. Ugye egyrészt az, hogy a három házigazda ott van a 16 között, azért az is megérne pár gondolatot szerintem. Mit gondolsz erről, Dodi?
Igen. Az fontos a nézettség meg a hangulat miatt, de itt még minden lehet. Tehát aki látta tegnap a spanyolokat, az mindenféleképp számol.
Hogyne.
Mert nagyon jól játszottak. Svájc szintén egy üdeszín volt, nagyon jó játékosokkal, ráadásul Murat Yakin betette Manzambit és Vargas, akik az első fordulóban nélkülözött. Most jönnek az igazi meccsek, és itt jön képbe az, amit az előbb a Ferike mondott, hogy valaki taktikailag úgy készíti fel a csapatát, hogy jaj, akár hosszabbításra mentsük, csak jussunk tovább valahogy, vagy a saját stílus játszana. Most a spanyolok nagyon jó példa erre. Egy pillanatig nem adják fel a saját stílusokat. Uh-huh. Szenzációsan játszottak tegnap, és nem ismertek elveszett labdát, ami a labdabirtokában pedig azonnal támadásba lendültek. Nagyon-nagyon-nagyon tetszett a spanyolok játéka.
Hogy feladták a stílusukat, nem tudom, de tovább jutottak méghozzá, ez egy nagyon harcos horvát válogatott ellen, ugye a portugálok. Nagyon érzelmes volt az a pillanat, egy fotón is megörökítették, ahogy Cristiano Ronaldo és Luka Modric összeölelkezett, és hát ez nagyon valószínű, hogy Luka Modric utolsó komoly fellépése volt a nemzetközi futball színpadán.
Hát ez egy többszörösen érzelmes meccs volt. Hát ugye Diogo Jota-nak a
igen.
És André Szilván a testvérének a halála pont egy éve. Ugye Modricnak is a... És hát ugye mutatott fel a győzelem után az égre Diogo Jotának, meg André Szilvának, Cristiano Ronaldo. Nagyon érdekesen és nagyokat cserélt Martínez, tehát a négyes csere plusz Ronaldot is levitte. Hát aki ezt látta, ezt a meccset nem felejti egy ideig, de aki nem látta, az nézze meg, mert a végén a horvátok úgy nyomtak, és hát ha visszaváltós üvegek vannak, ott dúsgazdag ember lett volna, ha valaki fölszedi azokat a poharakat, amiket bedobáltak a végén. A horvát turkolók, meg nem adott gólok, fantasztikus volt a meccs vége. Az első félidő felejthető volt, de ami a második félidőben történt a Perisic gólja után, az fantasztikus volt, nagyon jó meccs volt. Én megkockáztatom, a legjobb félidő volt talán ez a portugál-holland a világbajnokságon.
És mi a helyzet például a norvégokkal? Holland, ez fantasztikus, egészen elképesztő.
Hát történelmet írnak, és nagyon egységesek. Uh-huh. Nagyon steril és tiszta, jó futballt mutatnak be, és vannak olyan egyéniségek, amelyek soha nem voltak jellemzőek az északiakra. Egy-egy van mindig, hát ugye Ibrahimovic-tól kezdve Brolinig a svédeknél volt egy csomó jó játékos, de itt most az egység nagyon, nagyon erősek, nagyon gyorsak, nagyon kemények, és nagyon nehéz ellenük játszani. Úgyhogy meg a szurkoló táboruk, hát szóval az is egy gyűjtetik volt ennek az érdének.
A vikingek ugye, hogy így együtt húznak, az tényleg fantasztikus.
Igen, és hát a hollandék is ugyanígy ünnepeltek a pályán, tényleg élmény nézni, és nagyon-nagyon jó a hangulat. Tehát amit terveztek így bevételben, meg marketingben így az amerikaiak, a mexikóiak, meg a kanadaiak, az szerintem bejött, mert nagyon-nagyon hangulatos és jó a VB. Hát itt a egyenes kieséses szakaszban most jönnek a nagyon-nagyon éles dolgok, és hát vannak meglepetések. Németország, Hollandia nincs, Kolumbia, Gána a meccs lesz majd, Svájcnak az ellenfele, vagy Kolumbia, vagy Gána, tehát ilyenekre azért nem nagyon számítottunk, de ez a jó, ez a ez az érdekes, és ez a futballnak az ereje, meg a sármia.
Abszolút, és hát majd azért a spanyol-portugál összecsapás sem lesz akár még. Ne feledkezzünk el tavalyi Nemzetek Ligája döntőjéről, ahol a portugálok legyőzték a spanyolokat, úgyhogy még azt sem lehet mondani, ez teljesen egyértelmű. Igen,
de az tavaly volt.
Az tavaly volt, így van. Na hát szóval sok érdekesség vár még ránk. Dodi, nagyon szépen köszönjük, veled együtt természetesen nyomon követjük az eseményeket, és hát figyelünk most már a magyar csapatokra is, hiszen nekik meg elindul lassan a nemzetközi kupaszezon. Nagyon-nagyon szép hétvégét neked, és további jó VB fogyasztást kívánunk akár itt a Nemzeti Sportrádióban is.
Köszönöm, mindenkit, vigyázzon magára, vigyázzon egymásra.
Köszönjük. Köszönjük,
szia,
igen.
Dodi.
Szia, Dodi. És vizet is.
Vizet is, igen.
Szia, köszi, tőle tanultam. Hello, hello, hello.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Termék megjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejön. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Téged van! Magyarország ott van a legjobb ég között.
Ha Magyarország nyeri az olimpiát!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Sose fájt, hogy nem vagy mindig mellettem, s hogy miért vagy távol, nem kérdeztem, de az fájt, hogy nem félsz, hogy elveszed, s a holnapunkról te más képzelsz, és fájt, hogy kérdez.
Termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, egész reggel. Itt vagyunk együtt Bene Ferivel. Jó reggelt, Feri!
És Csisztu Zsuzsival, jó reggelt
mindenkinek! Neked is jó reggelt, illetve te már egy kicsit korábban itt voltál, ugye, mert hogy itt volt egy aprócska dolgod a labdarúgó világbajnokság szakkommentálásával kapcsolatban. Éppen ugye a Svájc-Algéria meccs volt Porontón, és mert ki is fogunk mindjárt térni természetesen, mert mindig érdekel minket a véleménye drukkerként is, és hát természetesen csapatsport mesterként is Kemény Dénesnek, aki itt van velünk ma reggel a vonalban. Jó reggelt kívánok, szervusz, mester!
Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt, mester!
Picit térjünk még vissza egy sportágathoz közelálló történethez, mielőtt itt belemerülnénk a labdarúgó világbajnokság történéseibe. Ugye a nyár az természetesen a vizes sportoké is, illetve a vizes sportokon belül azért sajnos van egy szomorú aktualitása is a közelmúltnak, ugye Benedek Tibor halála 6 évvel ezelőtt a közelmúltban volt ennek az évfordulója, és ennek kapcsán hangzott el, hogy bizony egy sétányt fognak elnevezni a Margit-szigeten Benedek Tiborról. Ezt mennyire tartod jó ötletnek, vagy egyáltalán a kezdeményezés mögött valahol felelhető vagy-e?
Én hozzám olyan információk is az, hogy ez még nem egy végleges döntés, illetőleg család szeretne ebben aktívan részt venni, úgyhogy én többet most nem is tudok erről mondani. Az, hogy a Tibor neve szerepeljen fontos helyen, az azt gondolom, hogy teljesen természetes. Sajnos tényleg ez egy, abból a szempontból ez egy ilyen szomorú háttere, hogyha megnézzük, pont a birkozó csarnok jutott eszembe, azt hiszem a szövetségnek a saját csarnoka, szintén egy fiatalon elhunyt olimpiai bajnok nevét viseli, a Kozma István. Vannak ezek a földgyorsító helyzetek, és azt gondolom, hogy egyfelől abszolút normális, és találkozik a közeg gondolatvilágával, elvárásával, másfelől azért mégiscsak az ember megtartja nem csak a sportsikereket, hanem a tragédiát is, maga az elnevezés. Tehát ez szerintem a közelebbi jövőben majd véglegesedik, vagy így, vagy úgy. Nem tudok most én erről sajnos ennél többet mondani, de az minden évben ugye itt gyakorlatilag sorozatban kapjuk az évfordulót, az egyik a Tibi elhunytának az időpontja, a másik pedig a születésnapja közel egymáshoz, és ez így mindenkibe feltépi azért a sebeket, de hát ezzel már együtt érünk.
Én kétszer találkozhattam személyesen Benedek Tibivel, és az egész pályafutása és a lényen nagyon nagy hatással volt rám, de ha mondjuk a gyermekeim megkérdezik tőlem, hogy ki volt Benedek Tibor, mit tudnál mondani?
Ez egy fantasztikus sportember és fantasztikus ember. Többször beszélgettünk, 3 olimpiai aranyat követően, 2-szer, 4 szem közt, mind a 2-szer úgy, hogy vagy az eredmény hirdetés után mentünk vissza az öltözőbe, a másik alkalommal pedig az öltözőből mentünk ki a buszhoz, és mind a 2-szer ilyen, hogy úgy mondjam, bennem erősen megmaradt, de ahogy hallottam, hogy férfi erő benne is, mert hívták meg ilyen eseményekre, és idézte ezeket hasonlóan, mint ahogy én nekem is elő szokott jönni, mert nem csak arról beszéltünk, hogy na, este fröccsöt fogunk inni, vagy sört ünneplésre. És az aténi döntő után mondta azt, hogy végül a különbség, hogy mi föl tudtunk állni, és meg tudtuk fordítani a meccset, az a csapat belső energiái, a csapat kohéziója, a csapat belső szeretete, amiben sokkal jobban voltunk az ellenfélnél. És hogy ő ennek tulajdonította azt, hogy visszajöttünk, és ez nagyon megmaradt bennem. Nyilván én sok oldalát láttam ennek a visszajövetelnek, mint főnök, aki ugye dönt a parton akár taktikai dolgokról, akár tanácsokról, akár személyekről menet közben, hogy a vízadó folyamatosan lehet, vagy kell is cserélni. De az az igazság, hogy nagyon elgondolkozhatom, mert nyilván, hogyha ez nincs meg, akkor bármilyen stratégia is vagy a kispadon, akkor nem lesz belőle eredmény.
Ez valóban így van. Érdekes egyébként, hogy végül is Tibor ugye a szakvezetői munkát folytatója volt, illetve melletted dolgozott egészen addig, aztán amíg át nem vette ugye a szövetségi kapitányi feladatokat, és érdekes, hogy azt mondott, hogy tulajdonképpen azért, hogy nagyon sok mérható beszélgetése vagy szakmán túlira nem nagyon volt idő, de hogy azért mégis volt néhány olyan pillanata ennek, ami ezek szerint hát ilyen mélyen megmarad.
Hát ezek úgy adódtak, ugye sétálhattam volna másik játékos mellett is, mind a kétszer így volt ez Sidney után is, meg Attén után is, és pont valahogy ihletetten tudtunk olyan témát érinteni, amiből fontos félmondatok, tényleg nagyon fontos félmondatok maradtak meg, úgyhogy nem véletlen, hogy ő az, aki.
Egyértelműen így van. Ugye itt közben azért a nyár, itt pont a mai reggel folyamán hoztam szóba, hogy nyilván minden túrral a labdarúgó világbajnokság így a világ sportjának a vezető hírei között, de azért az élet nem állt meg sem más kontinenseken, sem más sportágakban. Ugye leginkább az egyik legfontosabb feladat például a magyar vízilabdázásnak ugye készülni ugye az Európa-bajnokságra. A hölgyeknek most itt ugye volt például egy hollandi elleni összecsapásuk, és nyilván a férfiak is megkezdték a munkát. Abból, amit ezekből a hírekből látsz, hallasz, hogy látod, milyen formában vannak válogatottja?
Úgy kell ezt az egészet kezelni, vagy hát legalábbis nyilván a szurkoló nem így kezeli, de szakmailag is azért a két szövetségkapitány azért tisztában van, hogy ennek az évnek a legfontosabb eseményei azok januárban voltak. Férfi és a női Európa-bajnokság külön helyszíneken. És a nyár az a következő évre, ami már az olimpiai felkészítő év, tehát az olimpiát megelőző év, ott már azt régebben is mondtam, ott már nem lehet firkálgatni, aztán a hétvégén szép dolgozott írni, ott már azért mutogatni kell a körmöket, meg a fogakat, és ez az év az utolsó olyan nyár, ahol a Sydneyben fog játszani a fiú meg a lány csapat és világkupát, ami gyakorlatilag egy 8-as mezőny egyenes kieséses, mint a tenisz, vagy mint most már a foci VB, hogy 3 mérkőzés a világkupa, hogy Isten igazából, negyed döntő, elődöntő, döntő. És ez is a Sydney esemény, ami világkupának hívjuk, és egy trófea, ahogyha megnyered, ez is igazából egy felkészítés már arra az évre, ami már az olimpiának az előszabálya. Úgyhogy most a lányok játszottak, azt hiszem kétszer a hollandokra, a fiúk váltó játszanak a hétvégén 3 mérkőzést, Hollandia, Szerbia és talán Grúzia, Georgia.
Igen.
Úgyhogy ez felkészülés a felkészülésre. Tehát mit kell kezelni. Nyilvánvaló, most itt a fiúknál ugye van egy forró krumpli, hogy most tér vissza az Alánkia csapatban. Neki nem az lesz, hogy nyilván be akarja rúgni az ajtót, mert a Zsolt is, Marga Zsolt is az Alánkival kapcsolatosan nyilván kísérletezget. De a Zsoltnak megvan most az esélye, hogy sok olyan játékos is kipróbáljon, akiket megnézve tisztul majd a kép a következő évre, ami már majd, hogy nem a bemelegítő éve az olimpiának. Úgyhogy ez most a bemelegítési éve, azt szerint kell kezeljük. Nem kell rögtön örömtüzeket gyújtani, hogyha most minden meccsen nyerünk, de akkor sincs tragédia, hogyha a halványabban szerepel a csapat. Valószínű, hogy az ellenfelek is egyébként úgy állnak hozzá. Nem a legeslegerősebb csapattal fog szerintem senki sem szerepelni, talán a grúzokat kivéve, de a hollandoknál is most már egész jó a merítés, ugye az Európa-bajnokságon sem lehetett látni, hogy milyen szoros meccseket játszottak. Mindenkivel ugye a szerbek egy utolsó másodperces vitatott góllal tudták csak megverni őket, mert már a hollandok is állnak úgy, hogy előfordulhat, hogy néhány meghatározó játékost pihentetnek, hogy több lehetőséget adhassanak azoknak, akik majd jövőre már bekerülhetnek a csapatba. Na most én ezzel nem akartam elvenni senkinek a kedvét, hogy kimenjen a Margit-szigetre. Én például ki fogok menni, mert ez is érdekes. Csak annyit akartam ezzel kapcsolatosan mondani, hogy a jövő pénteken beszélünk az eredményekről, akkor inkább a látottak lesznek fontosabbak, mint az, amit majd kiírhat a scoreboardra.
Értem, jó. Hát ugye azt, amit az imént még a csapat kohézió és a belső szeretet kapcsán ugye Tiborral lezajlott beszélgetésből idéztél, most érdemes egy kicsit itt az alánki gerő jelenségre még szerintem ráigazítanunk, mert ugye azt tudtuk, láttuk, hogy az elmúlt időszakban talán volt ott surlódás, és azt tudjuk jól, hogy ő egy remek játékos és fantasztikus képességekkel rendelkezik. Beszéltünk a múltkor ugye itt a csapatváltásáról, most vissza a Rekkóba, és a többi, hogy tulajdonképpen el kellett jönnie, telnie egy bizonyos időnek, meg kellett változnia a nevezzük így belső dinamikának, hogy most úgy tűnjön, hogy Zalánki Gergő ehhez a válogatotthoz képes lesz most visszaidomulni? Hogy látod az ő visszajövetelét és ajtóberugását, hogy te fogalmaztál?
Hát az az ő szándéka lesz, tehát szerintem ő neki nem felkészülési torna lesz, hanem újra szerintem meg akarja mutatni, hogy nélkülözhetetlen. Az, hogy esetleg korábban, akár Párizsban, akár később voltak feszültséget, vagy nem a csapatban, azt nyilván a csapat meg a szövetségi kapitány tudja jobban. Az, hogy most mi mindent lehet hallani, az nyilván nem lehet készpénznek venni. Én azt gondolom, hogy most semmi probléma nem lesz, hogyha valaki 2 éven keresztül nem válogatott, majd újból az lesz, akkor én szerintem itt minden rendben lesz. Ez igazából jövőre, vagy leginkább majd az olimpián fog elválni, hogy jól működik-e. De hát vannak szakemberek, akik nem csak bírandó szakemberek, hanem mentális szakemberek, és a szövetségi kapitány is egyúttal az is, mert az összes döntés legvégül is az övé, úgyhogy én azt gondolom, hogy ők mindent figyelembe fognak venni. Az nagyon fontos, hogy az olimpián ne legyen olyan feszültség, ami esetleg az eredményen megláthat. Ezt mindenképpen ki kell védeni, lehetőleg az Zalánkival, és nem pedig az Zalánki nélkül.
Na hát nyilvánvalóan itt nagy egyéniségekről, meg egókról is szó esik, úgyhogy ebbe kapaszkodva akkor egy kicsit most már lendüljünk át az egók szintjéről a labdarúgó világbajnokság történéseire, hiszen azért ott is bizonyos csapatokban azt gondolom, hogy egészen elképesztő egyéniségeket és természetesen egókat láthatunk tündökölni. Itt hogy látod a világbajnokság ezen formájának alakulását, hiszen azért itt nagy nemzetek estek áldozatul, Hollandia, Németország feltétlenül. Itt azért persze például nagy kérdés volt, hogy vajon a horvátok ellen sikerül-e Cristiano Ronaldo-val, vagy nélküle. Ferivel kapcsolatban erről megoszlik a véleményünk. Én azt gondolom, hogy Cristiano Ronaldo-val, ő azt mondja, hogy lehet, hogy nélküle még eredményesebb lenne. A portugál válogatott, egy szó, mint 100. Tovább jutottak, legyőzték a horvátokat. A spanyolok kezdenek világbajnoki formába lendülni, a franciák abban is voltak, szinte a kezdetektől. Szóval, hogy látod egyrészt, hogy ez az új lebonyolítás, ez ilyen szempontból tényleg halálosnak tűnik néhány nagy csapatra, hiszen nincs javítási lehetőség.
Tulajdonképpen egyel több az annak a mérkőzésnek a száma, ahol nincs javítási lehetőség, mert eddig ugye a 16 között volt az egyenes kiesés, most már 32 között van. Az az érdekes, hogy ugye hígnak nevezzük ezt a mezőnyt, ehhez képest akár a kieső csapatok egy-egy nyolcon estek ki, most nagy csapatokra gondolok, mint a hollandok vagy a
igen.
A németek, akár a további jutó csapatok, akár Brazíliát is vehetem ide, hogy egy-egy nyuansza jutott tovább, vagy a Harry Kane kitalálta magát az utolsó 4 órára világsztárnak.
Ott azért súrolja szerintem a világsztár kategóriát, én legalábbis azt gondolom.
Persze, csak egy titkolta, és akkor aztán megmutatta. Azt gondolom, hogy ezek a kifejezetten, ugye, akiktől vártuk, hogy csillagai lesznek a világbajnokságnak, nekik lehet, hogy jót tett, hogy valamivel hígabbak voltak a csoportmeccsek, mert nyilván, hogyha 48-ra emeljük a létszámot, akkor bekerülnek gyengébb csapatok is a csoportmeccseken, és ott el tudták úgy már kapni a fonalat egy-egy könnyebb meccsel, ahogy most már a nehezebb meccsen is tudják azt mutatni, ami miatt úgy hívják őket, ahogy. És ez nagyon jót tett abból a szempontból a BB-nek, hogy ugye a nagy csillagoktól emlékezetesek a világbajnokság, ugye a 86-os szintén mexikói világbajnokságon ugye a Maradonáról, de hát mindegyiknél el tudjuk mondani, hogy kik azok a kiemelkedő játékosok, akiknek emlékszünk. És most itt jó néhány van, hát majd a legvégén nyilván csak egy fogja tudni ezek közül fölemelni a serleget. Nekem tetszik, ezt talán egy héttel ezelőtt is elmondtam, igen, tehát én nem a fanyalgók között vagyok, sőt azt kell mondjam, hogy nem szeretnék ünneprontó lenni, de nem az a sírámunk alapja, hogy csak 16 európai csapat játszott a világbajnokságon, mert azt hiszem, hogy 7, hogyha megmaradt most a legjobb 16-ra. A 16-ból. Tehát 9 már kiesett. Tehát azt gondolom, hogy a 16 nem irreális, hanem inkább az lehet nekünk a sírámunk, hogy nem kerültünk be a 16-ba. De nagyon erősek az afrikai csapatok, az hihetetlen. Hát itt most 2 olyan csapatot is tudunk kapásból mondani, akik nagyon közel voltak, igen, a továbbjutáshoz. És egy-egy momentumon mentek el, de a portugálok is, hát hogyha megnézzük ezt a hajnali vagy éjszakai les gólt, ami az attól lett les, hogy a passz miközben odaért a játékostárshoz, közben hozzáért valaki. Mert egyébként a távoli passz esetében, a javíts ki fejjel, nem jól mondom, nem volt lesen a horvát játékos, hanem azzal lett lesen, hogy közben már túllépett a lesvonalon, ahogy jött a passz, és azt hiszem azt nézték, hogy az valaki megcsúsztatta a labdát, vagy nem csúsztatta meg a labdát. De most nem is akarok ezekbe a szűk szakmai részletbe belemenni, de hát ez is egy nyuansz. És akkor egy olyan aranyéremre esélyes portugál csapat eshetett volna ki, aki most viszont ugye rághatja a körmét, hogy mi lesz a spanyolok ellen, akik most már először tényleg megmutatták, hogy nem csak kamuznak, amikor azt mondták, hogy ők a franciák szintjén vannak, tényleg a franciák szintjén vannak.
Igen, itt alapjában jövő a 48 csapatos világbajnoksággal van szerintem baj, tehát ott higul egy a mezőny igazából, mert ha belegondolunk, a 10 afrikai csapatból 9 bejutott a 32-be, igaz, egyelőre csak egy jutott be a legjobb 16-ba. Talán a közép-amerikai és közel-keleti csapatok nem ütötték meg a színvonalat, viszont egy olyan kérdésem lenne, ami érdekes, hogy a Ronald Koeman a hollandok kiesése után azonnal lemondott. És most pedig a német sajtó Nagelsmann lemondását is követeli. Ugyanakkor, ha belegondolunk, a hollandok a tavalyi 4 közé jutott Marokkó ellen 11-esekkel estek ki. A német válogatott pedig, ha mondjuk Jonathan Tannak megadják a fejes gólját, akkor meg valószínűsíthetően tovább jut. Tehát nagyon nüanszokon múlott a két európai nagy csapatnak a kiesése. Ilyenkor, ha azért valamelyest működik egy válogatott, de nüanszok miatt kiesik, akkor is indokolt egy kapitánynak a lemondása, vagy törvényszerű-e, vagy csak azoknak a kapitányoknak kell lemondaniuk, akik úgy sikertelenek, hogy kilátástalan a csapatuk játéka?
Hát az, hogyha kilátástalan a csapat játéka és sikertelen, hogy ott változtatni kell, az egyértelmű, azt szerintem kár beszéljünk. Ezekben az esetekben ugye a dilemma az ott van, és ezt nyilván a sportvezetőknek kell eldöntsék, hogy mennyire csorbulhat meg a hit a játékos állományban a szövetségi kapitány irányába, annak ellenére, hogy nüanszokkal estek ki, mert az, hogy feszültségek vannak az öltöző meg az edző között, az teljesen természetes, az akkor is így van, amikor egyébként a végén a csapat aranyérmes lesz. Mert az edző olyan döntéseket hoz, ami nem mindig tetszik, és most csapatszintről beszélek, aztán hoz olyan egyéni szintű döntéseket, ami meg aztán sokszor nem tetszik a játékosoknak, akár egy számonkérés, akár egy-egy játékos cseréje, ez az amaz. Tehát a győztes csapat és az edző között is vannak feszültségek, amit a győzelem, meg a himnusz is, a aranyérem átadása, meg az ünneplés eltompít, megmaradhat a hit. Na most ugyanezek a feszültségek, annak ellenére, hogy csak nüanszal estél ki, vagy nüanszal nem nyersz, föl tudnak erősödni, tehát ilyenkor az lehet amellett az érv, hogy változtassanak, hogy nagyobb lendületet kapjon a játékos állomány, illetőleg a hit, a kölcsönös hit a vezető, tehát az edző és a játékosok között, ez van mellette. Ami pedig ellene van a váltásnak, és gondolom ebbe kapaszkodik a Nagelsmann, hogy egyébként jól játszott a csapat, vagy legalábbis tulajdonképpen egy vitatott ítélet miatt esett ki, mert azt a vitatott ítéletet azt elkerülhették volna a döntéshozók, és akkor rögtön a vitatok, és senki nem beszél se erről. Ugyanakkor én egy érdekes dolgot vettem, és ezt már láttam egyébként a vízilabda vonalán is, hogy megemlítette, hogy a német futball bizonyos szemszögből nem tartja a lépést a legjobb nemzetekkel, mondjuk 20 évvel ezelőtti állapothoz képest, ahol vagy ők vitték a prímet, vagy nem voltak senkinél sem úgy általában, mint német foci gyengébbek. És ezt szerintem egy szövetségi kapitány szájából azért nem hangzik jól, mert ez 10 hónapon keresztül megbeszéléseken, értekezleteken ez szóvá teheti, megpróbálhat így úgy amúgy beavatkozni a napi munkába klub szinten, de nem akkor kell elővenni, amikor egyébként ennek a hatására, de a csapat nem kiemelkedő, és végül nem jön meg az eredmény, akkor is igaz, csak akkor szerintem nem elegáns erről beszélni, ezt mondom, ezt láttam videóban is, hogy klubmunkáról beszél egy világversenyt követően egy egyébként utánpótlás szövetségi kapitány esetében volt ez. Lemaradtunk erről, 8 hónappal hamarabb kellett volna erről beszélni, és most egy ilyen esetben magáról a világeseményről kell beszélni, és az ottani esélyekről, amiket esetleg elszalasztottunk.
No, hát az időzítés is egyik olyan dolog a te szakmai életedben, aminek a mestere voltál, ez most az elhangzottakból is kiderült, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a mai értékelő elemző gondolataidat, mint mindig, és hát természetesen neked is további jó meccsnézéseket kívánunk, mert hogy bőségesen jönnek izgalmak, sőt egyre több a labdarúgó világbajnokságon is. Köszönjük szépen, Kemény Dénes volt velünk, nagyon szép hétvégét mester. Neked.
Köszönöm nektek.
Köszönjük. Mi pedig köszönjük. Rövidesen jövünk vissza a záró résszel.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Szélfújja a kezembe a levelet. Honnan jöttél, kitől kérdezhetem meg? Miért süt olyan szépen rám a napsugár? Ha ránézek, behunyom a szememet.
Meleg fény árad be az ablakon. Miért melegít innen, miértem csak hagyó?
Miért mosolyogsz édesen rám, te világ? Szeretnélek érteni nagyon. Szél úgy beszél, én mégsem értem. Dalázva édes gett a réten, ott vártál rám, én rád sem néztem. Mégis tudtam, merre vagyok éppen.
Szivárvány színvirágok a talpamon, ott ladozva nevetgélek magamon.
Miért taposom el út közben, ami szép? Talán néha meg is állhatnék. Sok a kérdés, kevés válasz, csak azt tudom, merre jártam, de nagy világ, de kis élet mégis olyan szép.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Kikapott a női vízilabda válogatott Hollandiától. Nem közlekednek a vonatok Budapest és Veresegyház között éjszakától. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Nyolcad döntőbe jutott a spanyol válogatott a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra győzött Ausztria ellen. Portugália a második félidő elején hátrányba került. Végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat. Egy lépéssel tehát közelebb került pályafutása egyetlen hiányzó címéhez, a VB trófeához Cristiano Ronaldo. A portugálok hétfőn a spanyolokkal játszanak a dallasi nyolcad döntőben. Svájc pedig magabiztos játékkal 2-0-ra bizonyult jobbnak Algériával szemben, és került a legjobb 16 közé. A világbajnoki rájátszás első szakaszából, vagyis a legjobb 32 közötti párharcokból már csak 3 mérkőzés van hátra. Ma este 20 órától Ausztrália Egyiptommal játszik Dallasban. A torna egyik legnagyobb meglepetés csapata, a zöldfoki köztársaság, éjféltől lép pályára Miami-ban a címvédő Argentína ellen. Az utolsó kiadó nyolcad döntős hely sorsa pedig a Kolumbia-Gána összecsapáson dől el, szombat hajnali 3:30-tól Kansas City-ben. Mindegyik mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sport Rádióban és az M4 Sporton. Szoros mérkőzésen 12-11-re kikapott a magyar női vízilabda válogatott Hollandiától a Hajós Alfréd Sportuszodában rendezett felkészülési mérkőzésen. A magyar csapat legeredményesebb játékosa a 4 gólig jutó Hajdú Kata volt. Keszthelyi Rita 380. alkalommal szerepelt a válogatottban, ezzel beállította Stieber Mercedes rekordját. Rajthoz áll az augusztusi Európa-bajnokságon Milák Kristóf. Ezt az úszó edzője Szabó Álmos árulta el a Nemzeti Sportrádiónak. A honvéd kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok versenyzője egyre jobb formában van. 4 napja a Rómában 50 méter gyorsan döntött országos csúcsot. Arról egyelőre nem született döntés, hogy az EB-n milyen távokon úszik majd Milák.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek tudjanak segítséget nyújtani. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón emellett közölte azt is, hogy a kabinet megtárgyalta az arab törvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elő. Pályakarbantartás miatt ma éjszakától nem közlekednek a vonatok Budapest és Veresegyház között. Az érintett szakaszon július 19-ig pótlóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok részeként a szakemberek síneket és talpfákat cserélnek, átjárókat építenek át, ellenőrzik a felső vezeték hálózatot, valamint rendezik a vasúti pálya melletti növényzetet. A vágányzár ideje alatt néhány éjszaka további változásra is számítani kell, mert a nyugati pályaudvaron is felső vezeték karbantartást végeznek majd.
Részletek a MÁV csoport honlapján olvashatók. Úszóverseny miatt vasárnap délelőtt nem közlekedhetnek a hajók a Duna-Szentendrei szakaszán, a Postán-strand és a Budakalászi Ebi halbüfé között. Az indulók egyesével rajtolnak majd. A hatóságok ezért reggel 9 órától délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak. A versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vizen.
Közlekedés.
Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába egy személygépkocsi és egy kamion ütközött össze korábban a Deák Ferenc híd előtt a 6-os főút csomópontjának környékén. A 14-es kilométernél a gyorsító sávot zárták le. A 6-os főút felől érkezők lassulásra, nehezebb besorolásra számítsanak.
Időjárás.
Jelenleg 21 és 27 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 24-27 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült, a Tiszántúlon és a Kisalföldön néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik a szél, délután 27-33, késő este 19-26 fok várható, a Balaton 25, a Velencei-tó 23, a Tisza-tó 29 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Oh, A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportleggel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egész reggel itt voltunk, és vagyunk Bene Ferivel.
És Csisztu Zsuzsival. Szia Zsuzsi, és jó reggelt továbbra
is mindenkinek. Jó reggelt mindenkinek, és hát azt kell mondom, széles palettán mozogtak itt a dolgok, hiszen kezdtük a labdarúgó világbajnokság elemzésről, sőt, mitől kivételesen a mai reggel első óráját ugye még elvitte a Svájc-Algéria mérkőzés élőben, amely végül is szerintem azért nem meglepetésre svájci győzelmet hozott, ugye?
Így van, abszolút, teljesen frissiben, 2-3 perccel lefújás után már itt voltunk és beszéltünk.
Igen, tegnap ugye egy nagyon-nagyon sima spanyol győzelem volt az osztrákok ellen, és hát nem volt annyira sima, de azért azt gondolom, hogy talán mégis inkább ez lehetett a papírforma, hogy Portugália nyert Horvátország ellen, bár ha az érmek számát nézzük az elmúlt világbajnokságokról, akkor nem ez volt a papírforma, de én azt gondolom, hogy a Zeniten az a horvát csapat már túl van.
Igen, de azért a horvátokat soha nem lehet leírni, tehát nagyon-nagyon jó mentalitású sportoló nemzet, de a portugálok azért, ez a jelenlegi portugál csapat, én úgy gondolom, hogy egy góllal jobb.
Aha, hát így is történt, valami igaz. Na, ugye hát végül is itt a 32 mezőnyében három komoly összecsapás van még hátra, és nagyon érdekes, hogy azért az nyilván a későbbiekben alakíthatja majd a továbbjutás, hogy ki milyen ellenfelet kap, illetve a már továbbjutottak milyen ellenfelet kaphatnak. Készülsz ezekre?
Feri. Igen, kétségtelenül ugye az Ausztrália-Egyiptom mérkőzés lesz ma este 8 órától. Ez a mérkőzés mindkét csapat számára egy történelmi lehetőség, hiszen legjobb 16 között még egyik sem szerepelt, és azért egyrésztről az ausztrál szervezett védekezés fog összecsapni, véleményem szerint egy kreatív és domináns egyiptomi támadó játékkal, de egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy az egyiptomi válogatott fog tovább jutni.
Uh-huh. Ez érdekes lenne. Az
nagyon,
érdekes lenne,
hogy
Ausztrália tovább megy mindenképpen. És ugye akkor az azt jelenti, hogy megint egy kicsit tágul az a spektrum, amely országok, illetve inkább kontinensek ugye beszállnak itt a nagyobbak csatájába. Hát azért azt hiszem, hogy nagy biztonsággal fogadhatunk az argentina zöldfoki szigetek mérkőzése. Attól függetlenül, hogy a zöldfoki szigetek összársaság egy rendkívül felkészült futballt mutatott eddig, nem?
Igen, igazából szerencsésen jutottak tovább, mert volt azért olyan csapat, amelyik 3 ponttal kiesett harmadikként, és ők meg másodikként jutottak tovább. Nagyon-nagyon szimpatikus csapatot ismertünk meg bennük, és tényleg egy igazi kuriózum a világbajnokság során, de azért Argentina át fog rajtuk gázolni, ebben nincs semmiféle kételjem. Nem azt mondom, hogy ez most egy 5-6 gólos győzelem lesz, de szerintem itt nem forog az argentinok továbbjutása a veszélyben.
Oké. Okay. Kolumbia-Gána összecsapás jósolható-e, vagy pedig az pont az a két esélyes mérkőzés, amiből bármi lehet?
Na hát ez pontosan az utóbbi. Elképesztő nüanszok fognak múlni. Eltérő stílusban futballozik a két csapat, a klasszikus dél-amerikai stílus, egy nagyon szervezett és nagyon dinamikus gánai válogatottal. Itt tényleg a fordulópontokból, amelyik csapat jól jön ki, azt fog nyerni.
Na és hát ugye aztán már egy picit előrébb is kell, hogy tekintsünk, mert már itt a horizonton ugye a legjobb 16 között várható további jó néhány nagyon izgalmas összecsapás, majd a Kanada, Marokkó, Paraguay, Franciaország, Brazília, Norvégia, Mexikó, Anglia, fú, azt nem is tudom, mit gondoljunk. Portugálok ugye a spanyolokkal találkoznak, ez most már biztos, és az Egyesült Államok pedig Belgiummal csap össze. Tehát én azt kell mondanom, hogy ezek közül a mérkőzések közül mernél te olyanra fogadni, amire azt mondod, hogy szinte talán, hát meg azt sem
merem mondani. Én egyre mernék.
Ja, Franciaország, Paraguay.
Igen, én szerintem Paraguay olyan emberfeletti teljesítményt nyújtott, nem 120, hanem most már ilyenkor 130-135 perces csaták ezek, és ugyan nem érdemtelenül, de tovább jutott Németországgal szemben, viszont általában ez úgy kiszokta filézni úgymond a csapatokat, hogy nagyon-nagyon meglepődnék, ha még egyszer ilyen futómennyiségbeli és minőségbeli teljesítményt tudna nyújtani Paraguay. Szerintem a francia válogatott az esélyeshez méltóan fog szerepelni.
És hát azért azt gondolom, hogy a francia, illetve most a tegnapi játék alapján a spanyol válogatott egészen elképesztően fölül lókít a világbajnokságon. Mind játékos állomány, mind taktikai felkészültség, mind
hát
minden
és az
szempontból.
Argentin, ez az
argentin is, természetesen, és az argentinnak ugye nem hiszem, hogy ez probléma, de még azért oda kell kerülni. Ugye,
az, bocsánat, ez igaz.
16 közé,
már megelőlegettem neki.
Öt még nincsenek ott. Na, szóval a lényeg, hogy labdarúgó világbajnoksági minden mennyiségben természetesen, kedves hallgatóink, itt a Nemzeti Sportrádióban is, úgyhogy akár kocsiban ülve, akár bárhol de érdemes minket hallgatni, hiszen kitűnő kollégáink, illetve nagyszerű szakértőink elemzése mellett minden mérkőzés előéletét, a történéseket, és hát persze az utózöngéket is itt nálunk hallják, hallhatjátok, úgyhogy ebben a tekintetben is érdemes minket követni, de már azért ma elhangzott, hiszen ugye itt volt Gyurgo Alexandra és Mezei Gergő, két kitűnő transzplantált sportoló, hogy az élet azért más kontinenseken és más sportágakban sem áll meg, és nagyszerű eredmények és büszkeségre okot adó eredmények, mindenféle fajta fontos dolog történik a mi magyar sportolóink körül. Többek között például, ne felejtsük el, hogy ugye úszóink készülnek majd a párizsi augusztus elején, július 31-én rajtoló idei kontinens viadalra, ugye, ami a legnagyobb hazai megméretés, nem hazai, legnagyobb megméretés lesz tulajdonképpen. Lesz majd persze rövidpályás világbajnokság az év vége felé, de azért mégis ez ugye a szezon legnagyobb versenye. És a legnagyobb versenyben a legnagyobb kérdés az az volt, ugye, hogy Milák Kristóf, aki az elmúlt hetekben, hát ugye nem csak a magyar bajnokságon mutatta meg, hogy mire képes, döntötte meg például ugye néhány kitűnő úszótársa rekordjait, gondolok itt például Szabó Sebastian 50 méteres pillangóúszás országos csúcsára, hanem ami tavaly nem történt meg, sőt Párizs óta nem történt meg az olimpia óta, hogy a nemzetközi mezőnyben megmérette magát, ugye a Mare Nostrum és a Sette Colli versenyeken mutatta meg, hogy fantasztikus formát fut. Te mernél abban állást foglalni, hogy megye tovább és indul-e például az Európa-bajnokságon?
Hát Kristóffal kapcsolatban én nem merek semmilyen jóslatot tenni. Én egyszerre félek egy kicsit tőle, és aggódom érte, és egyszerre csodálom a zsenialitását. Ez a fajta szélsőség csak a zsenikre jellemző.
Igen, szerintem nagyon sokan vagyunk ezzel így. Én nálam azért a csodálat az nagyobb, hogy úgy mondjam, arányban jelenik meg. Régóta ismerem Kristófot, és tényleg félelmetes személyiség, de van még valaki, akit csodálok, méghozzá Szabó Álmos, az ő mestere, aki valami elképesztő, és most rád, mint edzőre is pillantok, hihetetlen pedagógiai érzékkel, finomsággal, a tereléseknek a legjobb módján tartotta pályán tulajdonképpen Milák Kristófot.
Nem a legkönnyebben kezelhető versenyző, az biztos.
Sőt, és nem csak, hogy tartotta és tette ezt csendben, és mindenféle fajta felhajtás nélkül, hanem én is azt gondoltam, hogy ezek a kérdőjelek, amik benned is megfogalmazottak, talán akkor egyenesednek ki, hogyha az autentikus szakember válaszol, aki a legközelebb áll hozzá, mármint Milák Kristófhoz, és beszélget vele. Úgyhogy a kedves hallgatóknak mondom, hogy ezzel a beszélgetéssel búcsúzunk. Szabó Álmossal készítettem tegnap egy beszélgetést, arra voltunk kíváncsiak, hogy ő hogy látja, hogy a mostani nemzetközi eredmények alapján visszajött-e például Milák Kristóf versenyészsége, harap-e újra, hogy ezt mondani szokták itt sportnyelven, és láthatjuk-e majd őt a párizsi Európa-bajnokságon. Ez vált tehát ennek a kérdésnek, vagy ennek a beszélgetésnek a fő kérdése. Úgyhogy nagyon köszönöm, Feri, az egész reggelt, meg a hosszú,
köszönöm,
neked a hosszú nyújtott műszakot, nyilvánvalóan. És Big Fami Tominak is nagyon-nagyon köszönjük a mai reggelt itt a szerkesztés folyamán, és az összes többi kollégánk, hogy elkészülhetett ez a mai műsor technikailag is. Maradjanak velünk itt a Nemzeti Sportrádióval, mert ahogy mondani szokás, ha minket hallgatnak, akkor semmilyen fontos hazai vagy nemzetközi sporteseményről nem maradnak le. Úgyhogy legyen mindenkinek nagyon szép a hétvégéje és a napja, most pedig búcsúzóul következzen akkor tehát az a beszélgetés, amelyet Milák Kristóf mesterével, Szabó Álmossal készítettem. Viszont hallásra!
Sziasztok.
Ha nyár, akkor természetesen számos sportág mellett nemzetközi úszó idény is van, és aki az utóbbi időben figyelte a tudósításokat, szerintem nagy örömmel láthatta és tapasztalhatta, hogy hazánk egyik legeredményesebb aktív sportolója, Milák Kristóf, remek időket hoz, és nyugodtan mondhatjuk, hogy itt legalábbis európai összehasonlításban nagyszerű eredményekkel készülhet ugye a közelgő párizsi kontinens viadalra, amennyiben így lesz, de természetesen azt is megszokadtok az utóbbi időben, hogy Milák Kristóf körül azért számos kérdőjel van, úgyhogy szerintem a legegyszerűbb, hogyha a legautentikusabb forrásból, ha nem is tőle, de az őt felkészítő mestertől, Szabó Álmostól kérdezzük meg, hogy milyen formában is látja tanítványát Milák Kristófot, aki itt van velünk most a vonalban. Szerbusz Álmos, szeretettel köszöntelek itt a Nemzeti Sportrádióban.
Jó napot, szia Zsuzsi! No, hát én azt gondolom, hogy aki végignéz itt az eredménylistán, az igen csak szép dolgokat lát. Ugye legalábbis az utóbbi időben az egyik legeredményesebb versenyszáma, amelyben ugye Pádi Zsolt olimpiai bajnok is 100 méteres pillangon Milák Kristóf jelenleg nem csak Európa, de a világ legjobb idejét tudhatja magáénak. Az 50 méteres pillangó is egy remek versenyszám lett, és ugye az elmúlt időszak nemzetközi versenyén is oda tette magát, és hát a 100 gyors is tulajdonképpen, azt kell mondanom, kiemelkedő. Úgyhogy aki csak ezeket az eredményeket nézi, annak úgy tűnik, hogy minden rendben, és minden a régi kerékvágás szerint van. De valóban így van-e, és azt hiszem, hogy ezt leginkább te látod közelről.
Igen, hát ha röviden akarok válaszolni, akkor azt gondolom, igen, minden a legnagyobb rendben van. Ha meg bővebben ki akarjuk fejteni, akkor nyilván itt a versenyszámokban még azért keresgetjük, hogy mi lesz az igazán prioritás. Ezt az évet egyébként is arra szántam, hogy felmérjük a terepet, a nemzetközi terepet, és Kristóf hogyan idomul ezekhez a versenyszámokhoz, és majd igazából az igazán komoly dobások azok majd jövőre is azután lesznek.
No, hát akkor ez egy picit sok mindent előre betít, ugye a jövőre és az azután, ez mintha egy picit azt sejtetné, hogy elláttok akár együtt is, nyilván Los Angeles-ig szerintem a legtöbb úszásért, vagy a magyar sportért rajongó embert ez a kérdés foglalkoztatja, ismerve a Milák Kristóf tehetségét. De amikor tavaly beszéltünk egy hosszabb interjúban, ugye akkor arról beszéltél, hogy egy egészen más fázisban a vízhez való visszaszoktatás, annak az újra történő megszerettetése volt a feladat, és úgy tűnik láthatóan, hogy ez a türelem, ez meghozta az eredményét. Jól érzékelhetjük ezt kívülről?
Egyébként igen, tehát azt kell mondjam, hogy most már nincsenek ilyen nagyon ellentétes harcos álláspontjai a vízzel, amit kell, azt nagyon szépen meg is csinálja, úgyhogy így azért lényegesen könnyebb fejlődni, de hát ezt a szintet el kellett érni, ez még mindig hullámzik, talán egyszer ideális is lesz, de igazából azt gondolom, hogy ezen az úton már nagyon szépen el tudunk haladni.
Akkor most egy picit térjünk át a versenyszámokra, szerintem nagyon érdekes, ugye akár a idei magyar bajnokság, bár az a tavalyi szemszögéből is nagyon jól sikerült. Az idei magyar bajnokságban nagyon biztató volt, de aztán ugye nemzetközi szereplés az elmaradt. Most azért ugye ezek a versenyek, ugye a Mare Nostrum, meg a Sette Colli is azt gondolom azt mutatta, és mutatja az eredmények alapján is, hogy nem csak a kontinensen, de a világon is Milák Kristóf újra mindenképpen a legmagasabban jegyzendő úszók közé tartozik. Szóval ennyi, illetve ennél több is van ezek szerint benne?
Hát az bizonyos, mert nyilván szakmabeliek tudják, hogy azért ő benne valószínűleg van több is. Az, hogy ezt most sikerül-e majd kihozni, azt majd csak a jó Isten tudja, de én mindenképpen szeretném, és azt érzékelem, hogy ő is, úgyhogy majd valamikor megtudhatjuk azt is, hogy hol lehetnek Kristóf határai bizonyos versenyszámokban. Úgyhogy igen, hát a cél ez, a nehézséget az okozza, hogy azért ez sok versenyszám, és mindegyik nagyon-nagyon specifikus, és hát azért gyorsan még nem feltétlen tartunk ott, ahol kellene. És az 50 pille is még egy kicsit új ebből a szempontból. Az ő technikájának sajnos ez után hangzik, de túl gyors. És amint ezt el tudja sajátítani, akkor ott is lehet akár a világ egyik legjobbja, vagy ha már most is ott van mondjuk, akkor... Na mindegy, szóval hát a cél az a legteteje.
Egyértelmű, de ha már az 50 pillét említetted, azért az fontos dolog szerintem, hogy Szabó Szebasztián mondjuk így hosszú regnálását is megtörte ezen a verseny számon.
Igen, nem cél volt igazából, tehát Szebinek ez a főszáma, Kristófnak nem feltétlenül jelenthetjük ki azt, hogy főszám, de gyakorolja még ennek a helyes leúszását. Így elsőre nem rossz, hát 23-3-mal kezdte az évet, most azért 5 tizeddel már gyorsabb az akkori önmagánál, az mindenképpen jó jel. Szerintem ebben még fogunk találni néhány tizedet. Ha ebből le tudunk hozni akár fél másodpercet is, akkor az már egy nagyon szűk elit, ahova ő tartozhat.
És ennek a dupla ilyen hossza, a 100 pilla, amelyben most ugye a világ idei legjobb eredménye az övé, és vezeti a világranglistát, ez mennyire kezd tulajdonképpen az abszolút favorit versenyszámmá válni? Hiszen azért Milán Kristófot a világ ugye úgy ismerte meg, hogy a 200 pillangónak volt tulajdonképpen a zsenie. Valószínűleg maradt is, csak lehet.
Így van. Hát ezt igazából a 100 és a 200 pillangót, ezt bármilyen aspektusból nézzük, annak mindenképpen ő ennek a korszaknak, és amíg ő úszik, addig ő a zsenie. Tehát, hogy ezt nem tudjuk jobb, szebben se csúnyábban elmondani, extra klasszis ezekben a számokban. A 100 az nagyon-nagyon ideális neki jelen esetben. Én azt gondolom, hogy a 200 ugyanúgy ideális tud lenni, most jelenleg azzal nem foglalkozunk annyit. Úgyhogy ez a két szám, ez mindenképpen ott van, mondom, az 50-et azt még nagyon-nagyon sokat kell gyakorolni, hogy igazán jó legyen, és mellette ott van a gyors, ami plusz sok-sok munka.
Egyértelműen. Akkor ez azt jelenti, hogy kirajzolódott, hogy a Párizsi Európa-bajnokságon egyáltalán indul-e, kijelenthető-e biztosan, hogy Milán Kristóf részt vesz-e, és ha igen, melyik versenyszámokban?
Az, hogy indul, azt kijelenthetem, hogy igen, indulni fog. Azt, hogy milyen versenyszámokban, azt még nem szeretném elmondani, mert még én sem tudom pontosan, hiszen itt azért beszélgettünk sok-sok versenyszámról, középfutam döntős a verseny, tehát ezt hárommal felszorozzuk, az nagyon-nagyon sok rajt, és mindegyik kifejezetten intenzív szám. Nagyon sokszor vannak számtalálkozások, tehát közel vannak egymáshoz, és a regenerációra figyelni kell, úgyhogy azért az még nem végleges, hogy mely számokban fog indulni.
És hát ráadásul több magyar kitűnő úszó közöttük Kós Hubert is megfogalmazta reményét, ugye, hogy Milán Kristófra esetleg a váltókban is számíthat akár a magyar válogatott. Ennek látod-e bármilyen esélyét?
Beszélgetünk róla, de egyenlőre még 100%-os és pontos információt erről nem tudok adni.
Akkor ezek szerint ez még a következő, hát most már szűk egy hónap kérdése, ha jól értem.
Hát még azt szerintem egy 5-7, igen, ez alatt az időszak alatt azért ez, hát nyilván kiderül, meg ki is kell, hogy derüljön, hiszen a váltónak így kell számolnia, hogy ő van vagy nincs.
Egyértelmű.
Úgyhogy ki fog derülni hamarosan, így van.
Azért ugye tudjuk, hogy világ egyik legeredményesebb edzője vagy a paraúszó válogatottnál, több olimpiai bajnok, illetve paralimpiai bajnok tanítványod is van, és hát Milán Kristóf mellett pedig egy egészen másfajta szakmai feladatot kaptál álmos, amit úgy tűnik, hogy hihetetlen türelemmel és hozzáértéssel oldasz meg az elmúlt, hát most már azt kell mondom, 2 évben. Hogy érzed per pillanat, mert azért nyilván ebben voltak meg vannak, gondolom, döccenők, mély és magas pontok, hogy mennyire tekinthető most ez a te edző-tanítvány működésed Milán Kristóffal, hát mondjuk így kiegyensúlyozottnak?
Hát itt külön kiemelni semmiképpen sem szeretném a saját szerepemet, mert egyébként én eddig is itt voltam, csak parasportolókkal foglalkoztam. Ebből látszik, hogy azért a parasport milyen szinten van árnyékban. Tehát, hogyha én elkezdek foglalkozni egy Milán Kristóffal, akkor borzalmasan érdekes vagyok, de ha csinálok néhány paralimpiai bajnokot, akkor gyakorlatilag egy halvány taps, és köszönjük szépen, viszontlátásra. Tehát, hogy igazából én eddig is ezt csináltam. A Kristóffal való munkám az emelhet abból a szempontból kijet, hogy reflektorfénybe, bár annyira nem sokszor nyilatkozom. Úgyhogy az, hogy a mi munkánk harmonikus-e, azt gondolom, hogy igen, és hogy ennek köszönhető-e, az volt a kérdésed, ezek az eredmények most?
Hát nyilván azért ez a közös munka eredménye, hogy most Milán Kristófot újra a nemzetközi
vonalban látjuk. Hát ebben az időszakban, amiket úszik, az nyilvánvalóan igen. Uh-huh. Tehát amit korábban úszott, nyilvánvalóan az előző edzőnek a munkája kapcsolódott ahhoz, de hát ez egy evidens dolog, hiszen az edző-versenyző páros az időben is, meg valahogy ez együtt jár.
Igen. Nem is feltétlen erre szerettem volna kérdezni, hanem inkább arra, hogy ugye azt az edzői, mondjuk így, kommunikációs repertoárt, amit Milán Kristóf mellett kellett neked azért nyilvánvalóan szélesíteni, mennyire tett hát rugalmassá ebben a tekintetben a vele való munka?
Hát igazság szerintem parasportból annyi sok tapasztalatot hoztam, és akiket én ott készítettem meg minden, az egy olyan mély érzelmi világú lét, meg felkészülési mód, hogy engem ebből a szempontból olyan nagyon nagy újdonság nem ért azzal, hogy a Kristóffal dolgoztam, vagy esetleg arra gondolsz, hogy mennyire tud deviáns lenni. Mindenki tud, nyilván ő is, ezt tudjuk, de nekem olyan extrémen nehéz dolgom nem volt vele. Egyébként nem állítom, hogy nem is volt, mert nyilvánvalóan igen, de azt gondolom, hogy el tudom kormányozni a hajót.
Ez nagyon úgy tűnik, hogy így van. Most ugye véget értek ezek a nemzetközi megméretések, akkor a hátralévő időben most már ez nagyjából egy ilyen itthoni felkészülés jelent? Hogy látod az Európa-bajnokságig terjedő időszakot?
Hát még csinálunk egy edzőtábort, és a maradék rész az itthoni lesz, igen.
És gondolom...
Mindenképpen...
Igen.
Úgyhogy annak a vége meg már a Párizs.
Természetesen. És akkor úgy látod, hogy Milák Kristófnak így a versenyészsége, hiszen tudjuk jól, hogy ő egy elképesztően versenyző alkat. Ez úgy van. Visszajövőben van?
Szerintem ez itt van már a jelenben, abszolút. Tehát én olyan pozitív jeleket tapasztalok, amiket most nem fogok itt elárulni, de abszolút. Tehát olyan konkrét céljai vannak, hogy hát akkor, ha ő ennek neki lát, akkor szerintem abban olyan szép dolgok sülhet neki.
Ez nagyon ígéretesen hangzik, és azt kell mondanom, hogy szívből gratulálunk, hogy ezt a munkát így együtt, ilyen csendesen, és tényleg a háttérben ezek szerint nagyon alaposan elvégeztétek, mert ez minden magyar sportszerető számára egy nagyon pozitív irány. Úgyhogy köszönjük szépen, akkor a hátralévő egy hónapban nagyon sok sikert kívánunk, és nagy izgalommal várjuk, hogy kiderüljön, mely versenyszámokban láthatjuk a világ egyik legfantasztikusabb úszóját, Milák Kristófot.
Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
Önök kérték minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 100.